1, 2, 3.
Minden nagy összecsapás előtt.
Ez azért nem játék.
Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Madarat tolláról, embert
kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Beledi! Húha! Megvan! Mert magyarja az övéget, gólt is lő! Gól! Meg kell félni! Egy picit még ki kell bírni! Gyurka Dalia, olimpiai bajnok, világcsúcsot!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Mi vár még rám? Az ezredfordulód, tette fel a kérdést Takács Tamás, a Kártágó szólistájaként az együttes 1982-es második albumán. Amikor még szenvedtünk a legvidámabb barakban a kujás kommunizmustól, de a szabad világban már egyre népszerűbbé vált az országos foci bajnokok versenysorozata, és az ezredforduló már nem csak országos bajnokok szerepeltek a bajnokok ligájában, így egyre nívósabbá vált a mezőny. És mi várt ránk az ezredfordulón a BL-ben? Hát ezzel kezdjük a mai visszajátszást. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Mivel a Kártágó dal ezredfordulót jövendőlő soraival kezdtem a műsort, és mivel a 2000-es BL döntőnél tart a sorozatunk, nem is szaporítom tovább a szót. Tóth Béla összeállításával indítjuk a mai multidézést.
Spanyol házi döntő, csúcsra járatott Valencia és a 8. utas a Real Madrid. Ez a 2000-es bajnokok ligája döntő története. Az európai klubfutball legfontosabb serlegéről határozó mérkőzést először vívták egyazon ország csapatai. 2000 májusában ugyanis spanyol belharc döntött a nagyfülű trófea sorsáról. A Real Madrid 8-szor, a Valencia első ízben hódíthatta el az értékes kupát. A 2000-es BL döntő nyitotta a spanyol házi döntők sorát. Azóta 2014-ben és 2016-ban is az ibériai félsziget képviselői csaptak össze a fináléban. Ráadásul mindkétszer egyazon városból, az egyaránt madridi Atletico és Real. Az olaszok 2003-ban, az angolok először 2008-ban, majd 11 és 13 évre rá, a németek pedig 2013-ban szűkítették határokon belüli villongássá a bajnokok ligája döntőjét. Az eddigi 8 házi döntőből tehát a legelsőt 2000. május 24-én rendezték a párizsi Stade de France-ban. Nem csupán a hispán belviszály miatt számított különlegesnek a labdarúgó bajnokok ligája 1999-2000-es idénye. A sorozat történetében először az olasz, a német és a spanyol bajnokság is 4-4 csapatot nevezhetett, míg a francia, a holland és az angol ligának 3-3 képviselővel kellett beérnie. A főtáblára 32 együttes jutott fel, és többi közt a Chelsea, a Lazio, a későbbi döntős Valencia és a berlini Hertha is először vehetett részt a csoportkörben. Magyar csapatnak nem, de magyar játékosoknak szurkolhattunk a csoportküzdelmek során. A honi bajnok MTK-t a selejtező utolsó körében a Kroácia Zágrába ejtette ki. Ugyanakkor a Hertha együttesében Király Gábor és Dárdai Pál, míg a Sturm Grazban Korsós György és Szabics Imre élhette meg a BL álmot. Az emlékezetes teljesítmény a berlini magyaroknak jutott. A második csoportkörig elérő Herthában Király 10, Dárdai pedig 5 mérkőzésen lépett pályára. Menetelése során a német együttes a Chelsea-t és az AC Milant is legyőzte hazai környezetben, még nem a Barcelona és a Porto fémjelezte kvartett utolsó helyén végezve, elbúcsúzott a sorozattól. Ebben a kiírásban debütált a két csoportkörös lebonyolítás. A 32-es mezőnyt megfelezve újra 4 tagú csoportokba sorsolták a csapatokat, hogy aztán a legjobb 8 már egyenes kieséses rendszerben döntsön a trófea sorsáról. A negyed döntőig 3 spanyol, a Real Madrid, a Barcelona és a Valencia, 2 angol, a címvédő Manchester United és a Chelsea, valamint a Bayern München, a Porto és a Lazio jutott el. A későbbi döntősök közül az első csoportkörben a Valencia és a Real Madrid is megnyerte saját 4-esét, míg a második szakaszból csoportmásodikként jutott tovább mindkét együttes. A madridiak az előző idén 2 finalistájának ágára kerültek, míg a meglepetés csapat Valenciára a szezont olasz bajnoki címmel záró Lazio várt a 8 között. Na de mégis mit keres itt a Valencia, amely az elmúlt években folyamatosan pénzügyi gondokkal küzd és nemes egyszerűséggel középcsapattá szelidült a spanyol bajnokságban. Az egyesület közelmúltjára jellemző válságos állapotot hűen tükrözi a tény, hogy egy ízben Gary Neville vezetőedzői képességeiben látták a megoldást. Valencia városának első számú futballcsapata ugyanakkor több mint 100 éves múlttal büszkélkedhet. A históriás könyvek aranylapjain 6 bajnoki címmel, 8 spanyol kupa győzelemmel, 3 UEFA kupa és 1 keksikerrel szerepel a klub. A denevérek fénykora a 2000-es évek első felére esett. Ennek volt előfutára a 2000-es BL döntő, amely nem sikerülhetett volna Hector Cooper nélkül. Igen, ő az az edző, aki egyetlen jelentős trófeát sem nyert Európában pályafutása során, ezüstéremből viszont jutott neki bőven. A játékos korábban belső védőként használt Cooper az első lépéseket hazájában, Argentínában tette meg vezetőedzőként, majd 1997-ben a Mallorca együttesével kötött szerződést. Rövid idő alatt csodát tett a Balear-szigetek csapatával, amellyel egészen a kek döntőig menetelt a második évében. Ekkor keltette fel a Valencia figyelmét, a klubnál éppen Claudio Ranieri utódját keresték. Az olasz mestert egyébként is fájó szívvel engedték el a denevérek. Ranieri nem csupán a BL indulást érő 4. helyre vezette a Valenciát, hanem a spanyol kupát és az Intertotó kupát is elhódította az együttessel. Egyszóval tehát nehéz örökséget vett a nyakába Cooper.
Nem ígérhetek címeket, de ígérhetek munkát, elkötelezettséget és egy olyan csapatot, amely minden mérkőzésen az utolsó leheletéig küzdeni fog. A Valencia egy nagy klub, és mi készen állunk arra, hogy ezen a szinten maradjunk.
Jelentette ki bemutatkozásakor az argentin edző, majd hozzátette.
Kiváló alapokat találtam itt, de a futball nem csak a védekezésről szól. Azt akarom, hogy ez a csapat gyorsabb legyen az átmenetekben. A játékosoknak meg kell érteniük, nálam a név nem számít, csak a teljesítmény.
Bár Cooper a teljesítmény alapján alkotott véleményt, az ekkor 45 esztendős szakvezetőt a játékosok névsora is felvillanyozhatta. A Valencia kapuját az a Santiago Cañizares védte, aki a Real Madridnak a több játék lehetőség reményében intett búcsút.
1998-ban igazoltam Valenciába. A Realnál az utolsó évemet töltöttem, amikor felajánlották a szerződés hosszabbítást. 28 éves voltam akkor, és úgy éreztem, hogy 100%-ig élvezni akarom a karrieremet. Madridban nem lehettem biztos benne, hogy én leszek az első számú kapus valaha is. És bár anyagilag jobban jártam volna, ha maradok, végül váltottam. A Valenciától pont akkor távozott Andoni Zubizarreta, én pedig úgy éreztem, hogy a pályafutásom számára a legjobb döntés, ha elfogadom a klub ajánlatát.
Érészte fel évekkel később Cañizares, aki elhatározását egy pillanatig sem bánta meg. Spanyol bajnokságot kétszer, királykupát egyszer nyert a csapattal, és a nemzetközi szintéren is termett Babir számára. A 2004-es UEFA kupa sikert két BL döntő előzte meg. Ekkor tájt a Valencia sztárja, mindez vitán felüláll, Gaizka Mendieta volt. A bilbaói születésű középpályás 8 évet töltött a Mestallában, amelytől a második BL fináléja után köszönt el. Az 1999-2000-es idényben bámulatos teljesítményt nyújtott Mendieta, aki összesen 19-szer talált be, a bajnokok ligájában például 5 góllal segítve az együttes menetelését.
Mendieta az a fajta játékos, akit minden csapat szívesen tudna a soraiban. Nem csak képzett, hanem lát is a pályán, emellett fáradhatatlanul fut, és rengeteget dolgozik a csapatáért.
Mondta róla Dick Advocat, aki ekkor éppen a Rangersnél dolgozott. Cañizares és Mendieta mellett a Marseille-el BL győztes francia jobbhátvéd Jocelyn Angloma, a jugoszláv válogatott belsővédő Miroslav Djukic, az elszántsága és technikai tudása miatt közönség kedvenc Kili González, és a BL-ben 6 gólt jegyző Claudio López szolgáltatta a Valencia karakterét. A stabil védekezésre és gyors ellentámadásokra építő Cooper csapat ellenszerét sem a Lazio, sem a Barcelona nem találta a bajnokok ligájában. A későbbi olasz bajnokkal szemben hazai pályán 3 gólos előnyre tett szert a Valencia a negyed döntőben. Az 5-2-es győzelem Gerard López nagy meccse volt, a spanyol középpályás 2 évet töltött a denevéreknél, és 8 góljából 3-at ezen a találkozón ért el. A döntőbe jutást is a Mestallában alapozta meg a Valencia, amely 4-1-re verte meg a Barcelonát, így a katalán csapat hiába nyert 2-1-re a Nou Campban. A fináléba a selejtezőből indult Valencia jutott be. A másik ágról az 1998-as győztes Real Madrid masírozott el a döntőig, már amennyire a Manchester United és a Bayern München kiejtése masírozásnak fogható fel. Ekkor már Vicente del Bosque ült a madridi óriás kispadján. A bajszos mester egy-egy kurta időszakban már ellátta nevelő egyesülete vezetőedzői feladatait, de ezúttal majd 4 évig hagyta őt dolgozni a vezetőség. Ez már csak azért is számított különlegességnek, mert Del Bosque kinevezését megelőzően 3 esztendő alatt 6 szakvezető fordult meg a Real kispadján, a teljesség igényével Arsenio Iglesias, Fabio Capello, Jupp Heynckes, José Antonio Camacho, Gus Hiddink és John Toshek. Del Bosque helyzete azonban más volt. A későbbi világ és Európa bajnok edző védekező középpályásként 11 éven át volt a Real alapembere, és így vállalt oroszlán részt 5 bajnoki elsőségben. Visszavonulása után sem szakadt meg a kötelék, évtizedek kitartó munkája járult hozzá, hogy 1999 őszén őt bízták meg a felnőtt csapat vezetésével. Az ekkor 49 esztendős mester elsősorban stabilitást hozott a sztárokkal teletűzdelt együttes életébe.
Edzőként a nehéz pillanatokban, ahogy az én esetemben is történt 1999. novemberében, arra törekszünk, hogy olyan alapokat tegyünk le, amelyek bár nem feltétlenül hoznak azonnali eredményt, de megteremtik az optimista légkört az öltözön belül. Sok feladat hárul egy edzőre, de a bizalmon alapuló emberi kapcsolatok és az egészséges munkakörnyezet megteremtése talán a legfontosabb.
Fogalmazta meg, mondhatni, Ars poetikáját Vicente del Bosque. A spanyol szakvezető a 2 esztendővel korábban BL győztes játékosoknak csak egy részére számíthatott. A 2000-es fináléban kezdőként pályára küldött labdarúgók közül Roberto Carlos, Fernando Redondo, Raúl és Fernando Morientes vette ki a részét a Juventus elleni sikerből. A 98-as győzelem ikonikus alakjai közül Hierro és Sánchez csereként szállt be, míg Carembó a kispadról nézte végig a Valencia elleni diadalt. A kapuban Bodo Ilgner helyét fokozatosan az ifjú tehetség Iker Casillas vette át. A madridi a saját nevelésű legendája a 2000-es döntő előtt 4 nappal ünnepelte 19. születésnapját. Az Olympiakos elleni csoportmérkőzésen debütáló tinédzser összesen 12 BL mérkőzésen védte a Real kapuját ebben az idényben. 1999 nyarán csatlakozott a király gárdához Steve McManaman. Az angol középpályás 9 év alatt követően cserélte le a Liverpool vörös felszerelését a Real hófehér mezére. McManaman ráadásul szerződése lejártával átigazolási díj nélkül érkezett Madridba.
A Liverpoollal nem volt lehetőségem a Bajnokok Ligájában szerepelni. Akkor tájta a 90-es évek végén úgy éreztem, hogy a pályám csúcsán vagyok, és ahhoz, hogy előrelépjek, távoznom kell. A Real Madriddal biztosra mentem. Végre a legmagasabb szinten is bizonyíthattam.
Árult el később McManaman, aki a 2002-ben BL győztes együttesnek is tagja volt. A védelemben Ivan Elgira, Hierro sérülésével Ivan Campo vagy éppen Michel Salgado jelentette az állandóságot az 1999-2000-es kiírásban. A támadó sorban pedig Morientes és Raúl. Utóbbi 10 góllal holt versenyben a góllövő lista élén zárt az elit sorozatban. A spanyol támadó 1994 és 2010 között 741 mérkőzésen viselte a Real Madrid mezét, a Bajnokok Ligájában pedig átlagban minden második mérkőzésén betalált. Utolsó gólját a sákéban lőtte az Inter kapujába, az volt a Raúl 71. találata a BL-ben. 2000 áprilisában a 71-ből 2-t az Old Trafford közönsége nézhetett végig. A negyeddöntő első mérkőzése gól nélkül ért véget Madridban. Raúl duplája a visszavágó második félidejének elején azt jelentette, hogy a Manchester United hátránya már 3 gól. Bár Beckham és Scholes is betalált, a címvédő búcsúzott. A Bayern München elleni elődöntőben pedig egy olyan játékos lépett a csapat élére, aki addig adós maradt a gólokkal. Nicolas Anelka. Az Arzenáltól megszerzett francia csatárért kb. 23 millió fontot fizetett a Real 1999 nyarán. A világ akkori második legdrágább focistája Anelka nem tudta azt a teljesítményt nyújtani, amit vártak tőle, de a Bayern kapuját kétszer is kulcsfontosságú pillanatban vette be a négy között. A madridi első meccs első gólját szerezte ő, a Real pedig 2-0-ra nyert, majd a müncheni visszavágón a házgazda 1-0-ás vezetésénél ismét a francia talált be.
Anelka végül nagyon fontos tagjává vált a csapatnak, de az elején akadt némi nehézsége a beilleszkedéssel. Jó srác volt, egy nagyon rendes ember, és mi kedveltük őt, de egy másik országból, egy másik kultúrából érkezett. Emlékszem, egy időben azt gondolta, hogy mi örülünk neki, ha ő nem szerez gólt. El kellett neki magyaráznunk, hogy nekünk édes mindegy, hogy Morientes lő gólt, vagy Raúl, vagy ő, vagy bárki más. És lám, Anelkának döntő szerepe volt abban, hogy megnyertük a Bajnokok Ligáját. A Münchenben lőtt gólja nagyon fontos volt, ha jól emlékszem, Savio jobboldali beadása után érkezett remekül.
Mondta róla Vicente del Bosque. Mivel a Real Madrid 3-2-es összesítéssel felülmúlt a Bayernt, így készülhetett fennállása 11. Beck és BL döntőjére. A 2000-es BL döntőben a Real Madrid játékosai fekete, még a Valencia labdarúgói narancs-sárga felszerelésben sétáltak ki a Stade de France gepére. A mérkőzésen pedig kétség sem férhetett hozzá, hogy melyik csapat a jobb. A 39. percben Michel Salgado az 5 és feles sarkáról estében emelte a labdát a kapu elé, ahol Morientes érkezett és 4 méterről a kapu jobb oldalába fejelt. 1-0. A második félidőből alig több mint 20 perc telt el, amikor Roberto Carlos nagy bedobását követően a védő fejéről a 16-os vonalához pattant a labda. McManaman pedig kapásból a levegőben lábat váltva rúgta a bal alsóba. 2-0. Nem sokkal később a teljesen kinyíló Valenciát egy kivédekezett szöglet után kontrázta le a Real. Savio a saját büntető területén belülről indította Raúlt, aki 60 méteren át vezette a labdát, majd a kapus mellett elhúzva, éles szögből gurította a kapu közepébe. 3-0.
McManaman, Redondo, Raúl szupertrió mókázott a valenciaiakkal. Miközben hátul a hónapok alatt az extraklasszisok közé emelkedő Elgéra ezúttal sem ismert tréfát. Ez a négy labdarúgó kivált képle bilincselően játszott, és McManamanről azt jegyezte meg Henry Winter, a Daily Telegraph szakírója, honfitársa talán még sohasem futballozott olyan jól, mint szerda este a Bajnokok Ligája döntőjében.
Méltatta a meccs legjobbjának megválasztott angolt a Népszabadság a döntő után.
Életem során voltam már a vesztes oldalon is, tudom, mit jelent ez az érzés. De hadd legyek önző, hadd foglalkozhassam csak a saját örömömmel. Azt hiszem, még életemben nem játszottam ilyen jól. Amikor Roberto Carlos bedobta a labdát középre, éreztem, hogy el kell indulnom. Szerencsére a valenciai védő pont felém bólintotta a labdát, én meg belőttem. Egész életemben arra vártam, hogy egyszer nemzetközi kupát nyerjek. Most sikerült. De nem tudtam igazán ünnepelni, hiszen a srácok spanyolul énekeltek, abból megint semmit sem értettem.
Tréfálkozott Steve McManaman. A vesztes oldalon Hector Cooper önkritikát gyakorolt. Elismerte, meglepte őt Morientes kezdőbe jelölése, és szerinte túl későn vállalt a kockázatot.
Bármekkora összeget fizetnék, sőt, akár az életemet is felajánlanám azért, hogy holnap újra lejátszhassuk a döntőt. De azt is hozzá kell tennem, hogy a Madrid megérdemelten nyert. Mi nem becsültük meg eléggé a labdát, keveset birtokoltuk. Ráadásul egy kicsit idegesebbek is voltunk a kelleténél. A győztes remekül kihasználta a hibáinkat, a védőink tulajdonképpen mind a három gólnál hibáztak. Vagy rosszul helyezkedtek, vagy rossz helyre fejelték a labdát.
Búslakodott Cooper. Az argentin edző élete is megmaradt, és csapata számára is nyílt egy újabb esély a BL győzelemre. Egy évre rá ugyanis a Valencia visszatért a fináléba.
Két vesztes közül ezúttal az egyiket megkoronázták. 17 darab 11-es a döntőben, ebből 3 az alapjáték időben. És még a győztes csapat takarítónője is médiasztár lett. A 2000-2001-es Bajnokok Ligája története a következő negyed órában. Nem, kiáltott a világá Bayern rajongók fájdalmát a legnépszerűbb német napilap a Bild Zeitung, amely az összetört Stefan Effenberg fotójával illusztrálta a bajorok tragédiáját az 1999-es BL döntőben, amely során a csapata 90. percben még vezetett, de a rendes játékidő hosszabbításában 2 gólt kapva elbukott a Manchester United ellen. És a Bild 99-es cikkében hozzátette, Effenbergnek talán még lesz módja javítani, ellenben a 38 esztendős Lothar Matthäusnak immár úgy zárul le sikerekben fölöttébb gazdag futballkarrierje, hogy a BL arany bizony hiányzik majd a gyűjteményéből. Igen, a nagy Lothar már részese volt a 87-es BL döntőnek is, és részese volt a 99-es BL döntőnek is. Mindkettőt elveszítette a Bayern München. Ahogy a 82-est is, be idején Csernai Pál volt a vezetőedzője. A Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Uli Hoeneß fémjelezte Bayern 74-ben, 75-ben, 76-ban is megnyerte a nagyfülű trófeát, ám az ezt követő negyed században nem ülhetett a kontinens trónjára. Közben Beckenbauerből a Bayern elnöke lett, Uli Hoeneßből a sportigazgatója, Sepp Maierből pedig a kapusedzője. Ők meséltek a sikerekről, de az adott korok játékosai nem tudtak átélni hasonlókat. Majd 2001-ben döntőbe került a Bayern München. A másik ágról érkező spanyol Valencia vezetői, játékosai korán sem dicsekedhettek olyan múlttal, mint a Bayernnél ténykedők. A Valencia 2001-es BL döntőig magáinak mondhatott 4 spanyol bajnoki címet, 6 spanyol kupagyőzelmet, 2 UEFA kupadiadalt és egy keksikert. Szégyenkezni éppen ezekkel sem kellett, de szomorkodni lehetett, hiszen az előző évi Bajnokok Ligájában a döntőig menetelt a csapat, ott kapott ki a Reáltól, de erről már volt szó sorozatunkban. Most viszont arról lesz szó, hogy 2001-ben az előző évi döntőt és az azt megelőző évit elbukó csapat csapott össze.
Forever,
2000-2001-es évi bajnokok ligájába 72 csapat nevezhetett. Ezek közül 16 alanyi jogon került a 32 csapatos főtáblára, a többi 16 helyért háromkörös selejtezőt rendeztek. A magyar bajnok Dunafer bizony, akkor a mára már elfeledett dunaújvárosi csapat volt hazánk legjobbja, szóval a Dunafer a második körben szállt be, és nagy bravúrral, 2-0-ás spliti győzelemmel és hazai 2-2-vel ütötte ki a horvát hajdukot. Két évvel Horvátország VB bronzérme után. Aztán jött a Dunafernek az akkor történelme csúcspontján lévő norvég Rosenborg, amely 4-3-as összesítéssel búcsúztatta. Így nem került a Dunafer a Bayernnel egy csoportba a bajnokok ligájában. Érdekes, hogy az a kör, amely a magyar bajnoknak a végállomást jelentette, a későbbi BL döntősnek az első állomás volt. Magyarul az előző évi döntős Valenciának selejtezőt kellett játszania. Itt az Innsbruck nem okozott neki gondot, és nehézségei az első 32 csapatos csoportkörben sem voltak. 4 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereséges mérleggel jutott a Valencia tovább a Lyon társaságában. A legjobb 16 között ismét 4-es csoportok voltak, innen a Manchester United-dal ment az egyenes kieséses szakaszba a legjobb 8 közé. Ami dicséretes, hogy vereség nélkül tette ezt, 3 győzelemmel és 3 döntetlennel, akárcsak a 2 évvel korábbi győztes. A Panathinaikos és a Korsós Györggyel felálló Sturm Graz stílszerűen szólva nem rugott labdába abban a 4-esben. Vagyis a Valencia a negyed döntőig úgy jutott el, hogy 14 meccséből csak egyet veszített el a görög Olympiakos ellen, így igazolta, hogy az előző évi döntős szereplést nem kártyán nyerte, mint Gorcsev Iván a Nobel-díjat. A Bayern pedig, mint már szóba került a 70-es évek eleje óta, folyamatosan az európai klubfutball élmezőnyében volt, de 1976 óta várt egy újabb nagy diadalra. Az első csoportkörből tulajdonképpen simán ment tovább, de nem meggyőző játékkal. Párizsban, a PSG otthonában ki is kapott, akkor az még egyébként meglepetés volt, és amikor 2000. október 24-én a Helsingborg elleni nyögvenyelős 0-0-val a legjobb 16 közé jutott, az akkor már elnöki székben ülő Beckenbauer pikirten ezt mondta:
szerintem nem volt elég hideg, ezért csak az mozgott, akinél a labda volt, a többiek pedig sok szerencsét kívántak neki.
Hát ez egy visszafogottabb császári értékelés volt, ám amikor a következő csoportkörben a csapat csapnivaló játékkal 3-0-ra kikapott Lyonban, akkor már bement az öltözőbe Beckenbauer, ezt egyébként ritkán tette, és üvöltött a játékosokkal.
Ez nem futball volt, hanem valami egészen más sportág. Aki nem hajlandó megváltoztatni a hozzáállását, az más foglalatosság után nézhet. Az a játék, amit ma produkáltatok, úgy 30 éve volt divatban. Olyanok voltatok, mint az öreg fiúk. Úgy játszottatok, mint az Uwe Seeler nosztalgia válogatott.
No, ez utóbbi tagjai azonnal reagáltak erre a kirohanásra, és azt mondták, mi azért jobbak vagyunk, mint a Bayern München. Egyébként ez a lyoni Beckenbauer kirohanás volt a Bayern szezonjának első fordulópontja, a másik nagy lökést pedig a BL győzelemhez a Hitchcocki Bundesliga hajrá adta, de erről majd később. A 2000-2001-es bajnokok ligájában a 8 között a sors 2 különböző erősségű ágat hozott létre. Az egyiket a kor toronymagasan legjobb 3 csapata, a címvédő Real Madrid, a 99-es győztes Manchester United és a bosszúra szomjazó Bayern München volt. A másikon 4 outsider, gyakorlatilag BL győzelemre esélytelen 4 csapat. A Valencia negyeddöntőben idegen mellőtt góljával verte az Arsenalt, majd az elődöntőben 3-0-ás összesítésével a Leeds United-et, de erre az ágra senki nem figyelt. Mindenki úgy számolt, aki innen döntőbe jut, az csak statiszta lehet a Manchester Real Bayern trió továbbjutójával. A Bayern a Manchester United ellen játszott a negyed döntőben, amely ellen 2 éve készült a revánsra. Az akkori csapatkapitánytól, Lothar Matthäustól a karszalagot megöröklő Stefan Effenberg a következőt mondta a párharc előtt.
Ha kiejtjük a Manchestert, a piros bőrnadrágomban és cowboy csizmámban fogok táncolni az asztalon.
Megtehette. A Bayern München 2 győzelemmel ütötte ki a Manchester United-et. Az első bosszút teljesítette, majd a másodikat is. azt a Reált is kettős győzelemmel búcsúztatta, amelytől egy évvel korábban úgy kapott ki az elődöntőben, hogy korábban a csoportmeccsen 4-1-re és 4-2-re is igazán leiskolázta. Minden foci szurkoló biztos volt benne, talán még Valenciában is, hogy erről a horror ágról 4 győzelemmel érkező Bayern München könnyedén nyeri a döntőt. Az elődöntő után már bizakodó volt Beckenbauer is.
Ezúttal meg kell szereznünk a kupát. Egyszerűen jár nekünk, az elmúlt években egyetlen más csapat sem volt olyan egységes, mint mi. Régóta a siker közelében vagyunk, de már megelégeltük a negyed és elődöntőket. A teljes sikerre szomjazunk.
Ezt az a Franz Beckenbauer mondta, aki 25 évvel korábban Bayern csapatkapitányként utoljára vehette át a nagyfülű trófeát. A német média annyira mindent bedobott a döntő előtt, hogy tévésztárt csinált még abból az emberből is, aki utoljára fogta kézben a bajorok közül a kupát. Ha kicsit gondolkozunk, rájövünk, hogy ki is érinti egy csapatnál utoljára a trófeát. Természetesen a takarítónő, aki szépen kifényezi, majd becsomagolja, mielőtt megkapnák azt az UEFA illetékesei. 2001-ben a német média megtalálta az 1976-ban a BKBL sellegett kifényező takarítónőt, aki ekkor már nyugdíjas volt, és ő is hitettet amellett, hogy negyed század után ismét Münchenbe kerül a trófea. Ám mielőtt újból bajor kézbe került volna az, még volt egy meccs május 19-én szombaton, amely befolyásolta a május 23-i döntőt. A BL végjátékkal párhuzamosan zajlott, ugyanis a Bundesliga hajrája is, és ez volt a történelem legizgalmasabb német pontvadászata. Elég csak annyit mondani, hogy a Bayern München 9 vereséggel nyerte, soha ennyivel nem lehetett átvenni a salátástálat. És 4 perc 38 másodpercig úgy tűnt, hogy 2001-ben sem lehet, és a Schalke lesz a bajnok 8 vereséggel. A gelsenkircheni királykékeknek ehhez nyerni kellett az utolsó fordulóban az Unterhaching ellen, egyébként nyertek is, míg a Bayernnek ki kellett kapni a Hamburgban. A Bayern a 90. percig őrizte a neki aranyérmet jelentő 0-0-át, de ekkor Barbarez Oli Kahn kapujába talált. Olyan dráma volt ez, mint 2 évvel korábban a Bajnokok Ligája döntőjében a Manchester United ellen. Ekkor fújták le a Schalke meccsét, és az ünneplő szurkolók berohantak a pályára az akkor búcsúzó Parkstadionban, és 4 perc alatt darabokra szedték örömükben. Köztük volt a klub egy 15 éves ifi játékosa is, bizonyos Manuel Neuer. Ő is, és a többi ünneplő Schalke szurkoló is látta a stadion kivetítőjén, hogy Hamburgban még nem ért ekkor véget a mérkőzés, és a Bayern a 94. percben közvetett szabadrugáshoz jutott. És abból a középhátvéd Patrick Anderson megszerezte Bayernes pályafutása egyetlen gólját, és megszerezte csapatának azt a pontot, amellyel bajnok lett. 2001. május 19-én, és ezzel a lelki plusszal repült, minden értelemben repült a Bayern a május 23-i BL döntőre Milánóba, amelynek egyértelmű esélyese volt. Ám már a 3. percben gólhátrányba került. A döntő első támadása végén 1 perc és 10 másodperc után 11-eshez jutott a Valencia, a 4 nappal korábbi bajnoki címet eldöntő gól szerzője, Patrick Anderson a földön fekve a labdát is megfogta, ellenfele lábát is, és Mendiét a Kahn kapujának jobb oldalába lőtt, hiába érezte jól a sarkot a kapus király, 1-0 a Valenciának. És ezzel elkezdődött a BKBL történelem egyik legflúgosabb futama, amely összesen 17-11-est foglalt magában. Ha ez a világ valaha játszott legjobb meccse lett volna, akkor is ezen büntetők miatt lenne emlékezetes. De nem tartozott még a BKBL történelem legjobb döntői közé sem. Hajtós volt ugyan, helyenként látványos, szórakoztató is, de sajnos tényleg csak a büntetők okán emlékezetes. A 3. percben 11-esből szerzett Valencia vezetést, a Bayern a 7. percben eltüntethette volna 11-esből. A 6. perc közepén Anglóba Effenberget rúgta fel, ám Mehmet Scholl laposan jobbra lőtt labdáját Cañizares lábbal hárította. Scholl annak ellenére, hogy úgy csinálta végig a szezont, hogy szinte csak a meccsek idejére került le a lábáról a gipsz, 6 gólt szerzett abban a sorozatban, de a 7. élete talán legfontosabb meccsén nem lett meg. Aztán a Bayern második büntetőjét Stefan Effenberg már berúgta. A 49. percben Carboni kézzel ütötte el a labdát Karsten Tanker Janker elől, és jött a döntő harmadik 11-ese, és ezt a Tigris vállalta. Jobbra küldte Kanizárest, és a kapu bal oldalába gurított. 1-1. Ez volt az eredmény 90 perc és 120 perc után is, így a 3-11-es után jött további 14. Igen, 14, és nem is akármilyen drámai orosz rulett volt az. A Bayern kezdett, és a rendes játékidőben 11-est hibázó Scholl helyére a 108. percben beálló brazil világbajnok Paulo Sergio fölé lőtt.
A Valencia csapatkapitánya Gaiska Mendieta, aki a meccs harmadik percében erővel lőtte jobbra a 11-est, ezúttal balra gurított. A jobbra ugrókánt becsapva 1-0 a Valenciának.
Hasan Salihamidžić, a Brazzo Bece nevű bosnyák, aki később sportigazgató is lett a Bayernnél, hát nem túl sikeres, 2001-ben a büntetőt sem lőtte túl okosan, ám középmagas, balra tartó labdáját Kanizárez nem tudta védeni. 1-1.
A gambiai norvég Keru, aki bizonyára nem így ejti a nevét, de mindenki így ismeri Európában, balra gurított. Kán jobbra vetődött, 2-1 a Valenciának.
Alex Ciklel, aki két sorsdöntő gólt is szerzett a bajnokság hajrájában, balra helyezett középmagasan 2-2.
A ballábos Zlatko Zahovic, a szlovén fenegyerek középmagasan jobbra lőtt labdáját Kán kényelmesen kiütötte. Maradt a 2-2.
Patrick Anderson, aki a bajnoki címet eldöntő gólt szerezte 4 nappal korábban, de ezen a döntőn miatta kapott 11-est a Valencia a második percben, ezúttal is hibázott. A bal sarok irányába laposan küldött labdáját Kanizárez úgy védte, hogy még ki sem pattant a kezéből a labda, továbbra is 2-2 volt.
A ballábas Amedeo Carboni, az olasz válogatott játékosa, a kapu közepét célozta meg. Kán balra vetődött, de visszanyúlt jobb kézzel, és a felső lécre tolta a labdát. A történelem egyik legikonikusabb 11-es védése volt ez. Az utolsó párok előtt 2-2 értékesített 11-es, és 2-2 kihagyott szerepelt a játékosok számláján.
Az ötödik párban az a Stefan Effenberg rugott, aki a második félidőben 11-esből egyenlített. Akkor a bal sarokba gurított, ezúttal a jobb felsőbe lőtt erővel. 3-2, ezúttal a Bayern Münchennek.
Rubin Berahá laposan a kapu jobb oldalába lőtt. Kán rajta volt, de túl jól helyezte a labdát a spanyol válogatott játékosa. 3-3.
A hatodik párban a ballábas Bisente Lizarazu, a baszk származású francia hátvéd, aki ekkor már világbajnok és Európa-bajnok is volt, közel hozta a csapatához a BL győzelmet. Erővel lőtt a kapu bal oldalába, középmagasan 4-3 a Bayernnek.
A szintén ballábas Kili González, az argentin válogatott játékosa, élesen lőtt a kapu bal alsó sarkába, 4-4.
A német válogatott Thomas Linke sérülten vállalta a rugást a hetedik párban, testcsellel jobbra mozdította Kanizárezt és higgadtan lőtt balra, 5-4 a Bayern Münchennek.
Mauricio Pellegrino a kapu jobb oldalát célozta meg, de középmagas labdáját csak annyira helyezte, hogy a lövés előtt el nem mozduló kapusnak az csemege volt. A nagy rutinnal rendelkező Olikán ki is ütötte a labdát. A Bayern negyedszázad után nyerte meg ismét Európa első számú fociklub trófeáját. FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. FC Bayern, deutscher Meister, ja so heißt er mein Verein, ja so war es und so ist es. Und so wird es immer sein. Ob Bundesliga, im Pokal oder Champions League. A 17-11-est hozó 2001-es BL döntő szerdán 23 óra 32-kor ért véget, és 23 óra 44 perckor vehette át a trófeát Stefan Effenberg második Bayern kapitányként, mert az első három alkalommal Franz Beckenbauer emelhette először magasba azt. Az ünneplés még csütörtök első órájában is javában tartott a pályán, így a Bayern akkor elmondhatta, hogy egyedüli csapatként ünnepelt Beck BL győzelmet a Gyepen szerdán, csütörtökön és pénteken, ez utóbbi 74-ben volt, az egyetlen két meccses döntő után,
Majd a későbbiekben átvehette még ezt a kupát, szombaton és vasárnap is a Bayern. Vesztettem vagy győztem, ó, ha tudnám, énekelte Ferenc Károly a trió formátumú Scorpio első lemezén, de a foci rajongók egyértelműen megállapíthatták a 2000-es és a 2001-es BL döntő után, hogy vannak az európai fociban győztes típusú csapatok és vannak vesztes típusúak. Utóbbiakhoz tartozik a spanyol Valencia, amely egymás után két finálét is elbukott, és utóbbiakhoz tartozik a német Bayern 04 Leverkusen is, amely 2002-ben próbálta megállítani az akkor már 8-szoros BEC BL győztes spanyol szupercsapatot, a Real Madridot. A hírek után azzal a sorozattal folytatjuk a visszajátszást.
Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Megkezdte a felkészülést a júniusi mérkőzésekre a magyar labdarúgó válogatott. Fontos törvényjavaslatokról tárgyal ma a parlament, délután már többfelé lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
A magyar labdarúgó válogatott tegnap megkezdte a felkészülést a júniusi mérkőzéseire. Schön Szabolcs, akivel az angol Boltontól való kivásárlás után 2028-ig szóló szerződést kötött a Győr, ezúttal sérülés miatt nem lesz bevethető. A Nemzeti Együttes június 5-én a Puskás Arénában fogadja Finnországot, 4 nappal később pedig Debrecenben Kazasztánnal csap majd össze. Első nemzetközi trófeájáért lép pályára ma este Lipcsében az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano a labdarúgó konferencialiga döntőjében. A 3. számú európai kupasorozat fináléját 21 órától az M4 Sporton élőben láthatják. Kikapott utolsó csoportmérkőzésén Lettországtól a magyar férfi jégkorong válogatott az A csoportos világbajnokságon. A bentmaradást már korábban bebiztosító magyar együttes tegnap 8-1-es vereséget szenvedett a lettektől, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az első fordulóban búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokság küzdelmeitől női egyesben Gál Fidalma, akár csak férfi párosban Fucsovics Márton. Marozsán Fábián viszont tovább jutott az olasz Belucsival az oldalán. Gálfi az egyiptomi Sheriff-től kapott ki 2 játszmában. Fucsovicsék szintén 2 szettben vesztettek egy spanyol-argentin kettős ellen, míg Marozsánék ugyancsak 2 játszmában ejtettek ki egy francia párost. Gálfi búcsújával egyesben nincs már versenyben magyar játékos.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A Tisza párt képviselői Mellétei Barna Márton és Hontos István által benyújtott javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetni a szuverenitás védelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles percek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara célja, hogy javuljon az ágazatban dolgozók helyzete. Erről a szervezet elnöke beszélt a Kossuth Rádióban, azzal kapcsolatban, hogy megkezdődtek a szakmai egyeztetések az egészségügyben tervezett változtatásokról. Balogh Zoltán elmondta, a munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzési struktúrát és támogatási rendszert kell kialakítani. Emellett a szakdolgozói bértáblát is át kell alakítani, mert az szerintem nem ad vonzó jövőképet a munkavállalóknak. Hozzátette, szeretnék hazacsábítani külföldről a szakdolgozókat, amihez szerinte a munkakörülmények javítása is elengedhetetlen. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság csak nem 80 ezer vállalkozástól várja a dokumentumot, amelyet elektronikusan lehet benyújtani az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-jéig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. Csekély mértékben enyhített az eső az Aszályon, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési és beszállítóipari osztályának elnöke, aki szerint az országban több helyen gyenge termés várható a szárazság miatt. Petőházi Tamás a Kossuth Rádióban hozzátette, a repce vetés területe a korábbiakhoz képest a felére nagyjából 150 ezer hektárra csökkent, amiből közepes termés valószínű. Kukoricából pedig rekord alacsony mennyiséget vetettek el a gazdák.
Közlekedés.
Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a komáromi szakaszon kiépített terelésben 6 jármű ütközött össze. Emiatt a 85-ös kilométernél kiterelik a forgalmat a pályáról, 7 kilométeres torlódás alakult ki.
Időjárás.
Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-34, este 21-29 fok valószínű, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Az Európai Labdarúgó Bajnok csapatok versenyét Beck néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első 5 kiírást a spanyol Real nyerte, majd jött 2 Benfica győzelem, aztán sorozatban 3 milánói. Igaz, ezt 2 különböző ottani csapat produkálta. A 70-es évek elején a holland Ajax zsinórban 3 bekket nyert, majd ugyanezt tette a 70-es évek közepén a nyugatnémet Bayern München is. Érdekes, hogy az első angol győzelemre a 13. kiírási kellett várni, addigra már nyert egyébként skót csapat, a Celtic is, viszont 77-től szenzációs eredményeket produkáltak az angolok. Zsinórban 6-szor ért a csúcsra onnan érkező gárda. 3-szor nyert a Liverpool, 2-szer a Nottingham és 1-szer az Aston Villa. Aztán a 80-as évek második felében néhány döntőben nehéz perceket éltünk át. A cél szentesítette az eszközt. Mondjuk úgy, a cél futball tönkretette az élményt, így érhetett a csúcsra a román Steaua, a portugál Porto, a holland PSV Eindhoven és a jugoszláv Crna Zvezda. És ugyan a 80-as évek végén megszületett a holland-olasz AC Milan, és 1992-ben egy szintén unalmas döntő után a Barcelona is a csúcsra ért története során először, és ekkor 37 torna után változtatták meg a csúcsklub tornájának a nevét és lebonyolítását. A már bajnokok ligájának hívott vetélkedés első győztese a francia Olympique Marseille lett, majd a következő 8 győztes közül 7 visszatérő volt, vagyis olyan csapat, amely tartósan ott volt korábban is Európa közvetlen élcsoportjában, és tulajdonképpen azóta is ott van. Az egyetlen kivételt az 1997-es győztes Borussia Dortmund jelentette, amely kicsit váratlanul ért a csúcsra. Az ő teljesítményét próbálta kopírozni 2002-ben a szintén német Bayer 04 Leverkusen, amely az első csapat lehetett volna, amely úgy nyer bajnokok ligáját, hogy korábban soha nem nyerte meg hazája bajnokságát. Hogy sikerült ez neki, az kiderül Kreisz Bálint összeállításából, majd jön Szabó Bence elbeszélése a 2002-2003-as sorozatról.
A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőt bemutató sorozatunk 47. részében a 2001-2002-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálék leszóban a Hampden Parkban rendezték, ez volt a harmadik alkalom, hogy a nemzetközi labdarúgás legfontosabb klub mérkőzését ezen a helyszínen játszották. 1960-ban a Real Madrid 7-3-ra nyert az Eintracht Frankfurt ellen, és ez az a döntő, ahol Puskás Ferenc 4 gólt szerzett, nem mellesleg Di Stefano is 3-szor volt eredményes. 1976-ban a Bayern München a Saint-Étienne ellen 1-0-ra győzött. Egy német és egy spanyol csapat már örülhetett Skóciában, és ez a sor mint a biztos volt, hogy folytatódni fog, hiszen a Real Madrid és a Bayern Leverkusen játszhatott a trófáért. De mielőtt erről beszélnénk, idézzük fel a szezon történéseit. A sorozatot összesen 72 csapat kezdte el Európa 48 országából. Hazánkat a Ferencváros képviselte, amelynek két mérkőzés jutott a BL-ben. A második selejtező körben a Hajduk Split ellen két gól nélküli döntetlen után 11-es párbaj döntött, ezt a horvátok nyerték 5-4-re. A Hajduk végül nem jutott el a csoportkörig, a rájátszásban a Mallorca ellen esett ki. A főtáblára a 32 együttes jutott el, a Hampden Parkba pedig végül a Real Madrid és a Bayer Leverkusen. Idézzük fel a két csapat útját. A Leverkusen a selejtezőben a Csrán Özvezdát búcsúztatta, az első csoportkörben második helyen zárt a Barcelona mögött, a Lyont és a Fenerbahçét megelőzve. A második csoportkört sikerült megnyerni a Deportivo, az Arsenal és a Juventus előtt. Ráadásul az angol és az olasz csapat ki is esett. A negyed döntőben újabb szigetországi ellenfél érkezett, a Liverpool ellen 1-0-ás hátrányból sikerült fordítani, és 4-3-as összesítéssel meglett a továbbjutás. A változatosság kedvéért az elődöntőben is angol csapat ellen kellett pályára lépni, a Manchester United elleni 2-2-es, majd 1-1-es döntetlen azt jelentette, hogy az idegenben lőtt gólok miatt döntős a Leverkusen. A rekordbajnok Real Madrid az első csoportkörben a Róma, a Lokomotív Moszkva és az Anderlecht előtt zárt az első helyen, és a következő négyest is megnyerte, a Panathinaikost, a Sparta Prahát és a Portot megelőzve. A negyed döntőben a Bayern München ellen 3-2-es összesítéssel jutottak tovább. Jöhetett két El Clásico a legjobb négy között, az elsőt a Real 2-0-ra megnyerte, a visszavágó 1-1-es döntetlennel zárult. Kialakult tehát a döntő párosítása. A Real Madridnak ez volt a 12. fellépése a fináléban, 8-szor sikerült nyerni, 3-szor vereség lett a vége. Legutóbb 2000-ben emelhették fel a magasba a trófát, akkor a Valenciát legyőzve 3-0-ra. A Leverkusen története első BL döntőjére készülhetett, és a német együttes történelmi tettet ért el. Az első és 2026-ig bezárólag az egyetlen olyan csapat, amely úgy jutott el a legrangosabb nemzetközi kupasorozat utolsó mérkőzéséig, hogy korábban nem nyerte meg hazája bajnokságát. A finálét 2002. május 15-én rendezték a Glasgow-i Hampden Parkban, és kint volt a helyszínen a Nemzeti Sport tudósítója, L. Pap István. Vele idéztük fel a találkozó hangulatát.
Hát ez az első bálozó, ugye utolsó bálozó is, mert a Leverkusen nem volt korábban ilyen magas szintű európai kupadöntőbe, és jó esetben többet nem is lesz. De hát az is szinte törvényszerű volt, hogy végül, és ezt elveszítettem, mert 2002-ben a német válogatott, az Rudi Völler német válogatottja egyébként a Leverkusenre épült akkor, tehát az nem egy Bayernre épülő német válogatott volt, amely meglepetésre VB ezüstérmet szerzett ugyanebben az évben, de a bajnokságban is lecsúsztak az aranyról, és a német kupa döntőt is elvesztették, úgyhogy például Michael Ballack, vagy a Leverkusennek a németjei, Ben Schneider, Oliver Neville, Ramelow, Ők gyakorlatilag annyi ezüstjük lett abban az évben, ami másnak egy egész pályafutására is elég, de térjünk át a Reálra, amely ugye 32 évig megesett fel az a szégyen, hogy 66 és 98 között 32 évig nem nyert beket, vagy BL-t. Ott viszont ott volt neki 3 győzelme a páros években, 98-ban, 2000-ben és 2002-ben, ugye ez már az épülő galaktikus Reál volt, de nem a leggalaktikusabb Reál, mert Ronaldo például még nem volt ott, viszont ugye Roberto Carlos és Luis Figo után már Zinedine Zidane is megérkezett, aminek ugye ott lett jelentősége, hogy az ő azóta is unásig ismételt fantasztikus kapásgóljával nyerte meg ezt a döntőt a Reál, de egyébként óriási futballáz volt Glasgow-ban, a Hampden Parkban rendezték ugye a meccset, ami a skótok nemzeti stadionja, adott egy jó bukét az egésznek, hogy 1960-ban a Hampden Parkban, szem 135 ezer néző előtt az a nézőrekordja a begdöntőknek, persze ez nem az a Hampden Park, mint a mai, ahol csak ülőhelyek vannak és egy csili-vili modern futballkatedrális. Ebben rendezték azt a begdöntőt, ahol ugyancsak a Real Madrid, ugyancsak egy német csapattal, akkor az Eintracht Frankfurttal játszott és 7-3-ra nyert. Ugye itt szerezte Puskás Ferenc a Beck BL döntős történelem egyetlen 4 gólját, és még ráadásul Di Stefano is egy nem mondom, hogy mesterhármast, mert ugye ahhoz egymás után kell rúgni a klasszikus hat-trickhez, de ő is 3 gólt szerzett. a BL döntőkben, ezen kívül is csak összesen kétszer fordult elő, hogy valaki eljutott három gólig, egyébként abból is az egyik Puskás volt, a Benfica ellen elvesztett 5-3-as 1962-es döntőbe, de 60-ban 4 gólt szerzett, és mindenhol ez köszönt vissza, hogy itt már egyszer a Real egy német csapatot megvert, mindenhonnan Puskás és Di Stefano mosolygott képekről, filmekről az emberre, a meccset felvezető sajtótájékoztató is rendszeresen ebbe az irányba kanyarodott el. Egyébként Sir Alex Ferguson is mindenhol megjelent, mert ő gyerekként volt ott 1960-ban a helyszínen, a 135 ezer néző egyikeként, tehát akkor nem volt még Sir, csak Alex, és senki sem tudta, hogy kicsoda, de ő is mindenhol azt az 1960-as döntőt citálta, és egyébként még egy jó magyar vonatkozása volt a meccsnek, hogy a Leverkusen UEFA officere Huszár István volt, aki az MLS nemzetköziseként került bele a BL körforgásba, és miután minden csapat kap egy UEFA officert, amikor indul az idény, akkor a Leverkusent ráosztották Huszára, mit sem sejtve, hogy aztán viszik magukkal az emberüket egészen a döntőig. A döntőben már neki nem volt különösebb szerepe, mert annak azt hiszem saját UEFA officer van a döntőnek, de mindkét klub az addigi UEFA officerét is ott tudhatta a saját soraiba, úgyhogy Huszár István is volt, nem csak én voltam magyar, és emlékeim szerint Hegyi Iván kollégám, én a Nemzeti Sporttól, ő akkor a Népszabadságtól, hanem Huszár Pista is ott volt.
Elég más volt a két fél idő, alapból az időjárási körülmények is így a feljegyzések alapján furcsák voltak, hiszen alapból felhős, de azért többször is úgy leszakadt az ég. Az első fél időben született mind a három gól, Raúl a 8. percben, Lucio a 14. és Zidane a 45. Milyen volt a mérkőzésnek a színvonala, és akkoriban is érezhető volt ez a nagyon erőteljes különbség a két fél idő között, vagy azért a játék ennél közelebb volt egymáshoz?
Szerintem egy kifejezetten magas színvonalú BL döntő volt. Én nem tudom, hogy szerintem legalább 80%-ban az a csapat nyeri meg a meccseket, amelyik egy X-es állásnál a szünet előtt hirtelen vezetés szerez, és ez ebben az esetben is így volt, mert természetesen mi nyugtasson meg egy csapatot, hanem az, hogy egy teljesen kiegyenlített első fél idő után előnnyel mehet a szünetre, és mi idegesít fel egy csapatot, hanem az, hogy teljesen tartjuk az X-et, és mégis hátrányban vagyunk. A második fél időben a Leverkusen embertelen energiákat mozgósított. Ugye Iker Casillasnak nem ez volt az első BL döntője, de akkor nem ő volt az első számú kapusa a Reálnak, hanem Cezár, aki megsérült, és helyette cserélték be Iker Casillast. Azért kapust cserélni BL döntőben, az nem egy feltétlenül biztató jel, de Casillas úgy védett, mint az Isten. A Leverkusen gyakorlatilag végtámadta a második fél időt, minimum 4-5 földön túli bravúrja volt Iker Casillasnak. Tehát lehet azt mondani, hogy a Leverkusen közelebb állt a győzelemhez, mint a Reál, csak éppen vesztett, mert a második fél időben egyetlen gólt sem tudott szerezni. Ezzel együtt, ugye Top Müller volt a Leverkusen edzője, ezzel együtt nem tűntek mondjuk a németek vigasztalhatatlannak, tehát ők azért a BL döntővel messze-messze túl teljesítették a saját várakozásaikat. A Real meg többek között azért Real, mert ezeket a meccseket meg tudja nyerni. Mondom, Casillas volt messze a Real legjobbja, mégse Casillasról beszél senki, hiszen nem Casillas védéseit szokták ismételni, hanem azt a mozdulatot, amikor Roberto Carlos beadja balról a labdát, Zidane rádől, és egy ilyen taníthatatlan, derékmagasságú lábtartással, ballal úgy veri be butkapujának a pipájába azt a labdát, hogy annál tökéletesebben azt nem lehet eltalálni, úgyhogy le a kalappal a Real előtt, mert nem csak győzött, hanem még egy ilyen gólt is adott a futball történelemnek, és mindig jó az ilyen döntőket felidézni, most mondhatnám a Lars Ricken gólját 97-ből, tehát mondjuk volt már 0-0-ás back vagy BL döntő, hát onnan most mit ismételsz? Maximum egy kivédett 11-est a végén, de az nem ugyanaz, mint az ilyen gólok.
Milyen volt egyébként a lelátói hangulat, mert alapból az Egyesült Királyság talán sem áll messze, nyilván a futballkultúra, Anglia, Skócia, ugye Skócia rendezte magát a döntőt is, de azért a németek és a spanyolok sem ennek a szomszédba egy kis jó hangulatért.
Ne, fantasztikus futballünnep volt, de én szerintem ez, amióta világ a világ, minden BL döntőre igaz, teljesen nyilvánvaló, hogy majd a Puskás Arénában is ez lesz a helyzet. Május 30-án nem tud olyan csapat bekerülni, hogy ne egy ünneplésre váró, eleve ünnepi hangulatban érkező több tízezres tömeget tudhasson magáénak. Ugyanez volt Skóciában is, természetesen hófehérben a Hampden Park egyik fele, és tűzpirosban a másik fele, hiszen Real Leverkusen döntőt rendeztek. Nagyon rendben volt, amúgy is akusztikailag egy szuper aréna a Hampden Park, ahogy egyébként a Puskás Aréna is, úgyhogy ilyen problémák ma már nincsenek a BL döntőkkel.
A 2002-es bajnokok ligája döntőt, tehát 2-re megnyerte a Real Madrid a Bayer Leverkusen ellen, ezzel a királyi gárda megszerezte 9. BL trófáját. A történelmi 10. sellegre azonban több mint egy évtizedet kellett várni. A Leverkusen pedig az ismételt döntőbe jutásra vár azóta is.
BL döntő 2003. Manchester ebben az évben Olaszország futball fővárosa, ugyanis a belkés BL történetében először és eddig utoljára fordult elő ekkor, hogy két olasz csapat játszotta egymás ellen a sorozat fináléját. A két nagy rivális, a Juventus és az AC Milan sok helyen megütközött már, természetesen legtöbbször Torinóban és Milánóban, de 2003. májusában az Álmok színházában a manchesteri Old Traffordban találkoztak. Az olasz futball egyik aranykora volt ez. A Juventus az egyenes kieséses szakaszban a Barcelonát és a Real Madridot is búcsúztatta, az AC Milan az elődöntőben városi riválisával, az Internacionáléval találkozott. Azonban furcsa kimondani, a két csapat küzdelmét idegenben szerzett gól döntötte el. Noha mindkét együttesnek a San Siro az otthona, de amikor papíron a Milán volt a pályaválasztó, nem esett gól. Amikor pedig az Inter, akkor az ukrán Andriy Shevchenko góljára a nigériai Obafemi Martins válaszolt, ezzel a két döntetlennel pedig a piros-feketék jutottak a döntőbe. De ne rohanjunk ennyire előre, ugyanis ez az idény magyar szempontból is emlékezetes maradt. 2002-ben nyerte meg története során először a bajnoki címet a Zalaegerszeg, és ennek köszönhetően indulhatott a BL-ben, ahol az NK Zágrában túljutva a nagy nevű Manchester United következett az úgynevezett hazai pályán a Puskás Ferenc stadionban. A találkozó vége felé úgy tűnt, hogy az Ete bravúros döntetlent ér el az angolok ellen, amikor a 90. percben...
Utolsó perc a rendes játékidőben. Ez viszont már szabad rúgás. Föltámad a szél, és vele együtt az Ete is. 3 perc hosszabbítás lesz. El is indult most az a 3 perc. Szamosi kér keresztlabdát. Szamosi! Szamosi!
A zalai csapat végül 1-0-ra nyert hazai pályán. Ezt az élményt már nem lehet elvenni tőlük, és ezen az sem változtat, hogy a United hazai pályán 5-0-ra nyerte meg a visszavágót. Ezután pedig egészen a negyed döntőig jutottak, ahol a Real győzte le Fergusonékat. És ha már Sir Alex Ferguson, a skót menedzser így nyilatkozott pár héttel az Zalaegerszeg elleni párharc után Virányi Zsoltnak.
Hát persze, hát nagyon jól emlékszem a Zalaegerszeg elleni budapesti összecsapásra, ahol ezzel a bizonyos góllal 1-0-ra kikaptunk. Hát ezután bizony nagyon sok kritikát kaptunk az otthoni sajtótól. Rögtön hozzáteszem, teljesen indokoltak. Leginkább azért, mert csapatként mondtunk csődöt, és el kell ismernem azt is, hogy több játékosom nagyképűen készült erre az összecsapásra. Volt, aki a gyengébb minőségű talajt okolta, volt, aki másban kereste a hibát, de igazából csak magunknak tehettünk szemrehányást. Szégyeltem magam, és indulatos természetemmel, valamint erőteljes hangommal jól helyre tettem a srácokat. Még rögtön a hazafelé tartó repülőút során, majd még egyszer az első otthoni edzés előtti megbeszélésen. Persze, tudom, azért is olyan népszerű játék a labdarúgás, mert ahogy azon az augusztusi estén, úgy bármikor okozhat szenzációt egy teljesen esélytelen kis csapat, mondjuk egy nagymúltú sztárgárdával szemben. Szerencsére 2 héttel később sikerült visszaszereznünk a tekintélyünket. Az 5-0 már szívmelengető volt, és ekkor éreztem azt, hogy ez újra elindíthatja fölfelé az együttest. Erre ugye még egy kicsit várni kellett, de csak kilábaltunk a hullámvölgyből. Még egyszer szeretném hangsúlyozni. Azért van olyan nagy vonzereje a labdarúgásnak, mert egyetlen alkalommal bárkinek kijöhet a lépés.
Ez így igaz. Bár sokat elmond az olasz futball akkori teljesítményéről, hogy az elődöntőben három olasz együttes szerepelt 2003-ban. A Milán és a Juventus fináléjával kapcsolatban is nagyok voltak az elvárások. Viszont ezeknek nem igazán sikerült megfelelni. Mindkét csapat messze tudása alatt teljesített. A Bajnokok Ligája történetének talán az egyik legalacsonyabb színvonalú mérkőzését követhették végig a nézők. 0-0-ás döntetlen, és ez a hosszabbítás 30 percében sem változott. Ezután a 11-esek döntöttek. Mi pedig hallgassuk meg a találkozó büntetőpárbaját olasz kommentálásban.
Rincorsa lunga di Trezeguet. Primo duello. Parte Trezeguet, attenzione, tiro, dita! Incredibile! Leggermente decentrata rispetto a Trezeguet dall'altra parte. Serginho sinistro e rete. Serginho non sbaglia. Birindelli, il destro ed è di Birindelli, davvero straordinario il suo apporto, è bene ricordarlo. Passi brevi, Seedorf, tiro, Buffon, incredibile miracolo! Qui era difficile la parata. Rincorsa, tiro, dita, ha intuito. Calazze, tiro e Buffon, si salva. Attenzione, Di Montero, dita ancora. Nesta, destro ed è rete. Rete, Nesta, Del Piero, destro e non sbaglia, Del Piero non sbaglia. Allora, Shevchenko, tiro ed è rete. Rete! Rete! Il Milan è campione d'Europa! Il Milan è campione d'Europa!
A Milan nyert 3 értékesített és 2 kihagyott 11-essel, a Juventus 3 hibájával szemben. Az AC Milan tehát 6. alkalommal emelhette magasba a sorozat trófáját, míg a Juventus az 1985-ben szörnyű körülmények között, majd az 1996-ban megnyert fináléját követően egymás után 3-szor hagyta el vesztesen a döntő színhelyét. 1997-ben a Dortmund, egy évvel később a Real Madrid győzte le. A Milan győztes vezetőedzője Carlo Ancelotti így nyilatkozott a manchesteri diadal után.
Finale abbiamo gestito bene l'inferiorità numerica.
Összességében magasabb szinten játszottunk, jól birtokoltuk a labdát az első félidőben, szóval megérdemeltük a győzelmet. Dida egész évben jó teljesítmény nyújtott, ezen a meccsen is kihozta magából a maximumot, márpedig ma különösen szükség volt erre. Egyébként más jó kapusaink is vannak. Még igazán fel se fogtuk, hogy milyen sikert értünk el, de most van idő ünnepelni, mert szombaton jön a következő feladat az olasz kupában, amelyre egy magabiztosan érkezünk. Számítottunk arra, hogy a Juventus birtokolni akarja majd a labdát, és azokban a fázisokban, amikor nálunk van, akkor mindent megtesznek azért, hogy megszerezzék. Ezt mi jobban kezeltük az első játék részben, a második már kiegyenlítettebb félidő volt. A hosszabbításban viszont már nem maradt elég erőnk eldönteni a mérkőzést. A 11-eseknél én már nyugodtabb voltam úgy is, hogy nehezen találtunk 5 olyan embert, aki nem fáradt el teljesen. Elégedett vagyok a győzelemmel és az egész BL-ben nyújtott teljesítményünkkel. Ugyanakkor szeretnék gratulálni a Juventusnak is. Amiatt viszont csalódott vagyok, hogy a bajnokságban csak a 3. helyen végeztünk. Viszont van még előttünk egy találkozó az olasz kupa döntőjében.
Amit viszont meg is nyert a Milán az AS Róma ellen, miután a Coppa Italia fináléját ebben az időben oda-visszavágós párharcban bonyolították le. Összesítésben 6-3-ra nyertek a vörös-feketék. Ezután pedig következzen Kéri András, a Juventus Akadémi edzője, akivel a 2003-as BL döntőről beszélgettem.
Igazából az olasz klubfutball aranykora nyilván a 90-es évek, és az utolsó egyik olyan év a 2000-es évek eleje, így az általad említett 2003-as időszak, és ugye a manchesteri BL döntő, ahol még ez a gyakorlatban meg tudott mutatkozni. Valójában az volt az utolsó generáció, amely fel tudta venni igazán a legmagasabb szinten a versenyt a nemzetközi futballban, már úgy értem, hogy nem mint egy-egy csapat, mint ugye, hogy a Milán 2007-ben nyer, vagy 2010-ben a Mourinho féle Inter, hanem folyamatosan a legjobb csapatok. Ugye a legjobb 4 között 3 olasz csapat volt, az Inter, a Milán és a Juventus, és ugye a Juventus kiveri a Real Madridot, azt a Real Madridot, amely korábban egyébként kiejtette a Manchester United-et, viszont Marcello Lippén úgy gondolom, hogy a korszaknak, vagy talán az egyetemes labdarúgásnak taktikai szempontból is a legnagyobb stratégiája volt, és számos ilyen párharcot sikerült megnyernie, akkor sikerült a galaktikus Real Madridot kiverni, és a döntőben a Milán jobban futballozott, a korai lesgója is Shevchenko révén már ennek volt köszönhető, A mérkőzés előtt a Juventus tartották esélyesebbnek egyébként, egyrészt mert pár nappal korábban megnyerte az olasz bajnokságot, ahol dominált, viszont éppen ezért Del Pieroék rendkívül enerváltak voltak, tehát rendkívül ki voltak szipolyozva, és ugye Nedved, aki később az adott szezonban a teljesítménye miatt aranylabdát kap, ő viszont ugye az utolsó percekben besárgul a Real Madrid elleni döntő visszavágóján, és ezért nem szerepelhet a döntőben a Milán ellen, és így Zambrotta kerül egy sorra feltebb, tehát ez valójában alapvetően meghatározta az erejét a Juventusnak a fináléban, de nem elvéve a Milánnak a sikere, vagy a sikerét, vagy a győzelmének az értékét. A döntőben, ha kizárólag a döntőre koncentrálunk, akkor Milán proaktívabb volt, több helyzetet kialakított. Ez akkor is igaz, hogyha egyébként a csereként beálló Conte egyébként fejese a keresztlécen csattant, abból könnyen gólt szerezhetett volna akár a Juventus is.
A rendes játékidőben 0-0 és 11-esek döntöttek a Milán javára, de mondjuk taktikai szempontból mennyire volt ez egy izgalmas csemege?
Én úgy gondolom, hogy elég jó tempója volt, intenzitása az első félidőnek, sokan feledkeznek erről. Valójában, amikor elfáradnak a csapatok, és Sergio is megsérül, és a időszakban már 10 ember játszik a Milán, mert nincsen több cseréje akkor, akkor úgymond azt a Juventus nem tudja kihasználni, de taktikai szempontból még egyszer mondom, Nedved kiesése, aki általában a lendületet vitt a támadó futballba, és összekötött a középpályát a támadó sorral, rendkívül hiányzott, és szellemileg is frissebb volt a Milán, és Rui Costáéknak a előkészítése, Shevchenko érkezése veszélyt jelentett az első félidőben többször a Juve kapujára. Az első félidőben a Juventus egyetlen egy veszélyes lehetőséget tudott kialakítani, mégpedig amikor Del Piero 16-osan belül egy kicsit kisoldódva ollózik középre, de igazából azt sikerül akkor menteni, és mondom, a Conte-féle fejes a keresztlécen csattanó labda jelentette igazán a lehetőséget a Juventus számára, de a taktikai értelemben a területek elzárása, az egymás játékának a megfojtása, a kioltása, egyfajta olasz stratégia jellemezte ezt a találkozót, ami nyilván ilyen szempontból nem mondhatom, hogy közönségszórakoztató volt, de ha valaki visszanézi azt a döntőt, olyan technikai megoldások, olyan átvételek, olyan labdakezelések, olyan ösztönös cselek vannak abban a mérkőzésben is, amely hát ma szerintem mindenki megirigyelné a mai futballban.
Szerintem Carlo Ancelottiról tegyünk még említést, ugye ő volt a Milánnak a vezetőedzője ebben az időszakban, és később is nyert ugye a Milánnal BL-t, de mondjuk te mennyire láttad bele esetleg azt a pályafutást, amit ő kihozott magából edzőként, mert ugye a Bajnokok Ligája történetének ő a legsikeresebb vezetőedzője.
Ugye ezt annak köszönhető, hogy a kezdeti rugalmatlanságát időben levetkőzte taktikai szempontból, és ő dicséri, hogy egy ilyen pályafutást fel tudott építeni, Európa top klubjai választották őt, mert rendkívül jó pedagógus elsősorban, és mellette természetesen a taktikához is jól ért, de Itálián belül soha nem volt vezető stratéga taktikai szempontból, tehát mint az említett Marcello Lippi, vagy mondjuk Fabio Capello, vagy Giovanni Trapattoni, vagy Arrigo Sacchi, ennek ellenére éppen a 2003-as döntő, az, hogy az abban a döntőben ugye a Juventus 3 játékosa is hibázik, illetve hát ugye Dida kivét 3 büntetőt, igazából ott éri el az első igazán komoly sikerét a Milánnal, és igazából ettől a ponttól illesztik rá a kupa edző titulust, és hát utána még további 2 döntőbe vezeti be a Milánt, amiből ugye még egyet megnyernek 2007-ben, létrehozza a karácsonyfa alakzatot, amely egy időtálló taktikai fegyver volt, egy olyan felállás abban az időben, ami eredetileg a Deportivo La Coruña elleni idegenbeli meccs estén születik meg, és célja az, hogy a legkreatívabb játékosok úgy tudjanak egyszerre fent lenni a pályán, hogy a védekező feladatukat is tökéletesen ellátják, tehát ilyen szempontból taktikailag is egy forradalmár Ancelotti, ugye Carlo Mazzone adta Pirlónak a Bressában azt a szerepkört, amitől ugye később Ancelottinál Pirló világsztárrá válik, de hát ott is kellett Ancelotti rugalmassága, hogy a védelem elé állítson egy olyan játékost, aki rendkívül jó szervező, mélységi játékszervező, tehát védekezésben komoly hiányosságok voltak. Tehát én igazából arra vetíteném ki az ő szerepét, hogy ez a 2003-as döntő, az, hogy azt ők nyerték meg büntetőkkel, meg tudták nyerni az elődöntőben némi szerencsével, idegenben lőtt góllal egyáltalán az Inter ellen bejutottak, ez valójában új pályára helyezte az ő karrierjét, ami onnantól kezdve végig felfelé ívelt.
Most pedig hallgassuk meg, hogy mit írt a Nemzeti Sport a döntő másnapján.
A tény. Az AC Milan fennállása 250. nemzetközi kupamérkőzésén a Juventus ellen 6. BL győzelmét gyűjtötte be szerda este. akik történetesen egyik csapatnak sem szurkoltak olyan eszeveszetten, azaz volt idejük és kedvük alátottak minőségén morfondírozni, vegyes érzelmekkel állhattak fel a székből. Az egyébként biztatóan kezdődő találkozóra az eredmény alapján nyugodtan mondhatták a fanyalgók, hogy csoda helyett pontosan az történt, amire a résztvevők kilétének tudatában számítani lehetett. A két olasz együttes csak 0-0-ra volt képes. Ugyanakkor, ha felidézzük a kifejezetten élvezetes első félidőt, e bírálat kissé túl szigorúnak tűnik.
Ismétlésképpen tehát a Milán nyerte a 2003-as labdarúgó bajnokok ligáját a Juventus ellen 0-0-ás döntetlen után 11-esekkel.
2003-ban tehát Angliában olasz házi döntő volt, 10 éve később meg Angliában német házi döntő. De hol vagyunk még attól? Hamarosan a történelem egyik legmeglepőbb BL döntős párosítását hozó szezonnal foglalkozunk.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
Ki az a José Mourinho? Hát alig ha van focit szerető ember, aki manapság felteszi ezt a kérdést. A 2003-2004-es Bajnokok Ligája sorozat előtt viszont még fel lehetett tenni, most ezt a tornát eleveníti fel Cserjés Bendegúz, majd jön az 50. BEC BL döntő, amelyen egy akkor 6-szoros és egy akkor 4-szeres győztes csapat csapott össze.
A Porto második BL győzelmét aratta, a Monaco újoncként veszítette el a BL döntőt, a világ megismerte José Mourinho-t. Ilyen volt a 2004-es Bajnokok Ligája fináléja. A Black Eyed Peas Let's Get It Started slágerét abban az évben adták ki, amikor a Porto és a Monaco találkozott egymással a BL döntőben, azaz 2004-ben. A zenének egyébként bőven van köze a sporthoz, hiszen van egy kevésbé ismert eredeti verziója, amelyet a 2004-es NBA playoffok miatt írtak át. Így született meg az év egyik legnagyobb slágere. Most viszont nem az NBA-vel megyünk tovább, hanem a labdarúgó BL 2003-2004-es idényével. Ez volt az első olyan kiírás, amelyben a csoportkör után nem egy újabb csoportkör, hanem kieséses szakasz következett. Ezt a rendszert váltotta pár éve a ma ismert főtáblás, csoportkör nélküli megoldás. 2003-ban a két döntős közül Portugáliában a Porto 11 pont előnnyel lett bajnok, így magabiztosan jutott a BL-be, a Monaco pedig Franciaországban a második helyen végzett egy ponttal a Lyon mögött és kettővel a Marseille előtt. A selejtező körben még egyik csapat sem volt érdekelt, magyar szempontból az MTK még túljutott a finn HJK-n, aztán a harmadik körben a skót Celtic búcsúztatta. A Porto a Real Madriddal, a Marseille-jel és a Partizan Belgráddal került egy csoportba, és 3 győzelemmel, 2 döntetlennel és 1 vereséggel a második helyen jutott tovább. A Monaco ugyanilyen mérleggel végzett az első helyen a C csoportban, amelyben a Deportivo, a PSV és az AEK Athén volt az ellenfele. Itt érdemes megemlíteni, hogy a Monaco 8-3-ra győzött a Deportivo elleni egyik mérkőzésén. Ezen a meccsen 4-szer talált be az aznap szülinapos Dado Prusó. Az egyenes kieséses szakaszban a Porto kiejtette a Fannisterrojjal, Giggs-el és Kane-nel felvértezett Manchester United-et. Először 2-1-re nyert, majd a visszavágón a 90. percben sikerült bebiztosítani a továbbjutást egy 1-1-es döntetlennel. Ezután a Lyont is kiejtette, majd következett a Juventust és Milánt is búcsúztató Deportivo La Coruña. A statisztikákat és azon belül a lövésszámokat elnézve nem lehettek túl érdekfeszítő meccsek, és a párharcban mindössze 1 gól született, a Porto így jutott a döntőbe. Bőven több gólos útja volt az egyenes kieséses szakaszban a Monakónak, amely nagy csatát vívott a Lokomotív Moszkvával. Először 2-1-re kikapott az orosz fővárosban, aztán 1-0-ra nyert, így az idegenben szerzett több gól szabálya miatt ment tovább. A következő fordulóban hasonló volt a forgatókönyv, csak éppen több góllal és a Real Madrid ellen. Az első mérkőzést a spanyolok 4-2-re megnyerték, érdekesség, hogy a franciák második gólját Fernando Morientes szerezte, aki éppen a Realtól volt kölcsönben abban a szezonban a Monakónál. A visszavágót a Királyi Gárda kezdte jobban, Raúl González góljával már 3 gól volt a különbség a két csapat között, a Monakónak kb. 55 perce volt ledolgozni a nagy hátrányt. És sikerült. Zsuli duplájával és a Sors Vintora Morientes góljával. Idegenben lőtt több góllal tovább jutott a Monakó. Az elődöntőben a Chelsea ellen 5-3-as összesítéssel pedig bejutott a BL döntőbe. Ahogy az összeállítás elején is elhangzott, José Mourinho bemutatkozott a világnak. A sztáredző 2002-ben került a Portóhoz.
I was really aware of lots of
nagyon odafigyeltem, hogy minél több fiatal tehetséget szerezünk meg kisebb csapatoktól. Nem féltünk attól, hogy egy teljesen új irányt szabjunk meg a Portónak azzal, hogy megszerezzük a legnagyobb tehetségeket Portugáliában. Nem volt egy olyan játékosunk sem, akit millióért igazoltunk volna más top csapattól. Mindenki fiatal és elhivatott volt, nagy motivációval és belefektetett munkával. Amikor elkezdtem dolgozni velük a felkészülési időszakban, választ kaptam pár kérdésre azzal kapcsolatban, hogy miként kell viszonyulni az ő pszichológiai dimenziójukhoz. Megtanultam egy másik valóságban élni és együtt élni azzal a nyomással és felelősséggel, amely körülvett.
Mourinho tehát a fiatalokkal vértezett csapat egységben hitt és a magas letámadásban, amelynek köszönhetően a Porto egyre csak fejlődött, 2003-ban az UEFA kupát is megnyerte a Celtic ellen. Mourinho emelt a téten, a 2003-2004-es idényben a BL-lel párhuzamosan a portugál bajnokságot 5 fordulóval a vége előtt megnyerte úgy, hogy hazai pályán egyszer sem kapott ki. Térjünk át a Monacóra. Az ezred fordulón 2000-ben francia bajnokságot nyert, utána viszont a csapat elindult a lejtőn, de ekkor érkezett vezetőedzőnek Didier Deschamps. Mondhatni mély vízbe dobták őt, hiszen játékos karrierjét 2001-ben abba hagyta a Valenciánál, aztán 5 nappal később már a Monacónál kapott munkát edzőként. A feladata az volt, hogy Franciaország egyik legnagyobb klubját mentse meg attól, hogy a bajnoki cím után években meggyengüljön. A kockáztatás bevált, a fiatal edzővel 2002-ben kupát nyert a klub, és kezdett kialakulni egy igen erős keret. Chabani Nande gólkirály volt akkor, Jérôme Ratain gólpassz királyként tetszelgett, óriási tehetségnek számított Szkvijaszi és Evra. Ők egészültek ki a már említett kölcsönjátékossal Morientesszel, a klasszis Julival és Adebayorral. Igaz, utóbbi nem lépett pályára a döntőben. A döntőt 2004. május 26-án játszották a Gelsenkircheni Veltins arénában kb. 52.000 néző előtt. A José Mourinho féle Porto és a Didier Deschamps féle Monaco találkozott. Edzőtehetségek csatája volt ez. A Porto 4-1-2-1-2-es felállásban kezdett, a kezdőből kihagyta az egyik nagy erősségét, Dmitri Alenyicsevet és Benny McCarthy-t is, aki helyett a 19 éves Carlos Alberto játszott. A Monaco pedig 4-3-3-as formációban próbálkozott, szélen Julival és Rassennel, középcsatár pedig Morientes volt. A középpályán játszott Deco is, akit a BL 2003-2004-es idényének legjobbjának választottak. Most egy részlet következik magáról a döntőről a Magyar Nemzet cikkéből.
A BL döntő egyébként nem hozott látványos játékot. A Porto hibátlannak bizonyult a kapu előtt, háromszor kísérletezett és háromszor talált. Carlos Alberto, Deco, valamint Alenyicsev sem hibázott. A Monaco főnöke Didier Deschamps a játékvezetőt Kim Milton Nielsent okolta a vereségért. 3-4 lesz helyzetet rosszul ítélt meg a partjelző, és ezek megváltoztathatták volna a mérkőzést, mondta a francia tréner. A 30. percben például Fernando Morientes tökéletes labdát kapott, kiugrott, ám az asszisztens tévesen megállította a támadást.
A francia lapok görcsösnek és motiválatlannak írták le a Monacót, a portugál sajtó pedig a Portót méltatta és az egész ország büszkeségének nevezte ki, és friss fuvallatként titulálta a pénzuralt a futballvilágban. A mérkőzésen elvileg a Monaco volt először veszélyesebb, leginkább a robbanékony Julie révén, az ő szervezése számos veszélyt jelentett a Portóra, csak hogy a 22. percben lesérült és sántikálva hagyta el a pályát. Ezután már inkább a portugálok voltak fölényben, és ez góllá is érett a 39. percben. Carlos Alberto Deley felé gurította a labdát, de az a Monaco középpályásáról Zikosról visszapattant a fiatalhoz, aki aztán gyönyörűen lőtte ki a felső sarkot. 1-0.
Paulo Ferreira into the middle. Carlos Alberto has guided in the first goal of the final.
A második félidőben a Porto nem tudta kihasználni a helyzetét, és ezt megbosszult a Morientes, de gólja les miatt érvénytelen volt. A Monaco kénytelen volt egyre többet kockáztatni, emiatt a Portónak nagyobb lehetősége nyílt a kontrákra. Ilyesmi volt a 71. percben is, amikor Deco kitört és a szélen a csereként báló Elenyicevet indította, aki visszatette a labdát Dekónak. Ő lőtte a második gólt. 2-0.
Deco. Elenyicev is wide. Deco gets it back. He's been outstanding. And he's made it 2-0.
4 perccel később Deley beadása éppen Elenyicevhez pattant, aki magabiztosan varta be a labdát a felsőbe. Ezzel 3-0 lett az eredmény.
They're looking for more Porto. They're not done. Elenyicev, the substitute, is in and seals the success for Porto. It's beyond doubt now.
A BL menetelésre így emlékszik vissza a Porto vezetőedzője José Mourinho.
The main changes was that in the UEFA Cup we consider ourselves one of the best teams.
A különbség az, hogy az UEFA kupában az egyik legjobb csapatként tekintettünk magunkra, a BL-ben egyáltalán nem voltunk köztük. Aztán a csoportkörben játszottunk a Real Madrid ellen, a kieséses szakasz első körében pedig megkaptuk a Manchester United-et. Az UEFA kupában, a csoportban lengyel és török csapattal játszottunk. Aztán oké, a Lációval és a Celtickel. De a Bajnokok Ligája már egészen más. Tudtuk, hogy nem egy vagyunk a legjobbak közül, kicsit meg kell változtatni a gondolkodásunk. Sokan gondolják, hogy a tehetség az egyetlen, ami kell a győzelemhez, de vannak stratégiai elemek is.
A 2004-es Bajnokok Ligája döntőjének győztese a Porto lett, José Mourinho pedig bemutatkozott a világnak. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón ezt mondta.
Nagyon büszke vagyok, a gárdával 2,5 év alatt mindent elértünk, de eljött a távozás ideje. A következő néhány napban döntök a jövőmről. Először beszélnem kell a klubvezetőkkel, mert élő szerződésem van a Portóval, ám én távozni szeretnék.
Mourinho távozott is. Román Abramovics hívására Mourinho a Chelsea vezetőedzője lett a következő idénytől, és remekül folytatta, amit 2004-ben elkezdett. Nem ő volt az egyetlen távozó a BL győzelem után. Ricardo Carvalhót 30 millió euró ellenében magával vitte Mourinho a Chelsea-be, és vele ment Paulo Ferreira is, Deco a Barcelonába igazolt, Elenyicev pedig visszatért hazájába, a Spartak Moszkvába. Az eligazolás hulláma télen Carlos Albertoval és Deleivel folytatódott. A BL győztes csapat megszűnt, de a Porto nagyot profitált a győzelemből, hiszen a távozók helyére tehetséges, később nagy karriert futó játékosok érkeztek. Ekkor jött a klubhoz Postiga, Ricardo Quaresma, Thiago Silva és Pepe. Bár sajnos nem tartozott a világklasszisok közé, de meg kell említeni Buzsáki Ákost is, aki ekkor tért vissza kölcsönszerződéséből a Portóhoz. A BL döntő után a Monaco két meghatározó játékosát vesztette el, Jérôme Rosen a PSG-be, Ludovic Julie pedig a Barcelonába igazolt. A mai napig ez az utolsó BL döntő, amelyben Európa hagyományos értelemben vett gigászai közül egyik csapat sem jutott be a fináléba. Azóta főleg angol és spanyol, valamint német és olasz csapatoknak szurkolhatunk a BL-ben, plusz a PSG-nek. A PSG BL színre lépése viszont még arrébb van. 2004-ben még egy másik francia csapat, a Monaco döntőzött. Igaz, ahogy említettem, a Portótól 3-0-ra kikapott.
Az isztambuli csoda. 3 gólos hátrányból felállva, 21 év után újra Európa trónjára ült a Liverpool. Ez történt a Bajnokok Ligája 2004-2005-ös szezonjában. 72 csapat vívta ki a lehetőséget, hogy elindulhasson a BL valamelyik szakaszában 2004-ben. 20 csapat az első selejtező körben kezdte, hozzájuk további 18 csatlakozott a következő körben. Ekkor lépett be a küzdelmekbe a magyar bajnok Ferencváros is. A bajnoki cím megszerzését követően László Csaba vette át az FTC irányítását. A BL második körében az SK Tiranát sorsolták a zöldfehéreknek, a papírforma továbbjutást ígért. Meg kellett viszont szenvednie a magyar bajnoknak. Albániában 2-1-ről a hajrában fordítva nyert 3-2-re az FTC, Huszti Szabolcs kétszer talált be és egy öngól is született. A Ferencváros játékosai tudtak küzdeni a gólokért, és így végül a siker sem maradt el, írta másnap a Nemzeti Sport. Ez az albániai találkozó volt Gera Zoltán utolsó mérkőzése első ferencvárosi korszakában. A visszavágó előtt a West Bromwich Albionhoz szerződött a zöldfehérek egyik legjobbja.
Nem csak ő, hanem az első számú gólfelelős Tököli Attila is eligazolt az Üllői útról, de ennek ellenére is a Fradi volt az esélyes a visszavágót megelőzően. Továbbjutás csúfos futballal jelent meg másnap a sportnapilapban, hiszen az Üllői úton 1-0-ra nyertek a tiranaiak. Idegenben szerzett több góljának, és a visszavágón Szűcs Lajos bravúrjainak köszönhetően így is az FTC várhatta a harmadik selejtezőkört, ahol már a csoportkörbe jutás volt a tét. A Sparta Praha ellen hazai pályán a frissen igazolt Robert Wagner góljával 1-0-ra nyert az FTC, így előnyben utazhatott Prágába. A visszavágón a szurkolók az Edda sláger refrénjének két sorát feszítették ki a vendégszektorban. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuj előtt.
Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuj előtt. Adj erőt, hogy be tudjak lépni, van hitem a magas falak előtt.
A kapun való belépés viszont nem sikerült. Az FTC csak helyzetekig jutott, a Sparta hosszabbítás után 2-0-ra nyert. László Csaba a meccset követően így nyilatkozott.
Rettenetesen sajnálom, hogy nem sikerült kiharcolnunk a továbbjutást, életünk sanszát vesztettük el. Úgy gondolom, hogy a két csapat között nem volt lényeges különbség, viszont két pontrugás után is olyan hibát vétettünk, amelyek végzetesnek bizonyultak. A vereség ellenére büszke vagyok a csapatra, és büszke vagyok a szurkolóinkra is, akik megtették ezt a hosszú utat Prágáig, és akik 120 percen át töretlen lelkesedéssel biztatták a csapatot. Sajnos a sérülések behatárolták a lehetőségeinket, nem tudtam úgy belenyúlni a mérkőzésbe, hogy szerettem volna, hiszen mindhárom cserénk kényszerű volt. Tudtuk, hogy a csehek szabad és pontrugásai életveszélyesek, amit jól mutat, hogy egyébként nem is nagyon alakítottak ki veszélyes helyzetet a kapunk előtt. Kapics és Gyepes kiválása nagyon érzékeny veszteség volt. Úgy érzem, megérdemeltük volna, hogy eljussunk a 11-es várbaig. Büszke vagyok a csapatra és a szurkolóinkra is. Közösen mindent megtettünk a továbbjutásért.
A csoportkör egy nagyobb meglepetést hozott. Az AS Róma csoport utolsóként mindössze egy pontot szerezve búcsúzott. Könnyen a kiesés sorsára juthatott volna a Liverpool is, sőt az utolsó forduló 86. percéig így is állt az angol csapat. Az Anfielden az Olympiakos vendégeskedett, a Liverpoolnak pedig két góllal kellett volna nyernie a továbbjutáshoz. Rivádó találatával a görögök szereztek vezetést, majd Cinema Pongol és Mellor góljával fordítottak az angolok. A 2-1-es vezetés viszont az Olympiakosznak volt jó, hiszen pont egyenlőség ellen az egymás elleni eredmény döntött, itt pedig idegenben szerzett több góllal a görögök álltak jobban. A 86. percben viszont egy visszafejett labdát Steven Gerrard 22 méterről védhetetlenül bombázott a kapu bal oldalába, tovább juttatva ezzel a Liverpoolt.
Miller, lovely cushion header, but Gerrard!
A Mercy partiak ezt követően kettős győzelemmel búcsúztatták a Bayer Leverkusent, kiejtették a Juventust, majd az elődöntőben 1-0-ás összesítéssel, egy vitatott Luis Garcia góllal, az akkor már angol bajnok Chelsea-t is búcsúztatták. A Liverpool bejutott az isztambuli döntőbe. A másik ágon a két évvel azelőtti győztes AC Milan menetelt végig. Paolo Maldiniék a nyolcaddöntőben a Manchester Unitedet, a negyeddöntőben pedig a városi rivális Intert búcsúztatták kettős győzelemmel. Utóbbi párharc visszavágóján 1-0-ás Milan vezetésnél az Inter drukkerek pirotechnikai eszközöket hajítottak a pályára, az egyik eltalálta Didát, a Milan kapusát. A meccs félbeszakadt, a Milan 3-0-al megkapta a győzelmet. Az emberek emlékezetében pedig az ikonikus kép maradhatott meg, ahogy az Interes Materazzi és a Milános Rui Costa egymás vállára támaszkodva figyelik a lángokban álló pályát. Az elődöntőben idegenben szerzett több góllal jutott tovább a Milán a PSV Eindhoven ellen, így a milánóiak követték a Liverpoolt Isztambulba. Az isztambuli döntő pedig minden idők egyik legemlékezetesebb futballmérkőzéseként került a történelem könyvekbe. Az AC Milan ugyanis az első félidőben 3 gólos előnyre tett szert. Már rögtön az első percben betaláltak a milánóiak Maldini révén, majd Crespo duplázott. Dietmar Hamanna, a Liverpool német középpályása így emlékezett vissza az első 45 percre.
Az első percben kapott gól után azt gondoltam, jobb most, mint a 89. percben. Így bőven van még időnk. Aztán fél óra múlva Nesta a földre került, Luis Garcia elvitte mellette a labdát, a védő pedig kézzel ért bele, ezért 11-est is kaphattunk volna. A túloldalon pedig szereztek egy újabb gólt, és már 2-0-ra vezettek. Majd Kaká csodálatos indítását követően Crespo szépségdíjas gólt szerzett. 3-0 volt oda. Megmutatta a Milán klasszisát ez a harmadik gól. Meg kellett csípnem magam, ha tőlük kapunk ki, ám legyen.
Fél időben tehát 3-0-ra vezetett a Milán. A csapatok az öltözőbe vonultak, a lelátón viszont nem állt meg az élet. A Liverpool szurkolói dalra fakadtak. Az isztambuli éjszakában felcsendült a You'll Never Walk Alone. Jerzy Dudek, a Liverpool kapusa, így elevenítette fel, hogy mi történt a félidőben.
Sokkos állapotban mentünk be az öltözőbe, néhányan nagyon idegesek, mások pedig szomorúak voltak. A vezetőedzőnk Rafa Benitez asszisztense Alex Müller azt mondta, felejtsétek el az első félidőt. Először is lőni kell egy gólt minél gyorsabban, aztán a másodikat is. Ha már pánikolnak, be fogjátok lőni a harmadikat is azonnal, mert ti vagytok a Liverpool, és az utolsó percig harcoltok. Ezután körbeálltunk, és Steven Gerrard vette át a szót. Hallgassátok ezt, srácok! Halljátok, amit én? Még mindig hisznek bennünk, vissza kell adnunk nekik valamit. Nem igazán gondoltuk, hogy valóban lövünk 3 gólt, de meg akartuk mutatni a karakterünket, és legalább 1 gólt hálából a szurkolóinknak.
Alex Millernek viszont igaza lett. Az 54. percben Gerrard fejes góllal szépített, majd 2 perc múlva Schmitzer átlövésével 1 gólra zárkózott a Liverpool. Újabb 2 perc múlva büntetőhöz jutottak, és bár Xabi Alonso lövését védte Dida, a kipattanót már a kapuba lőtte a spanyol középpályás. A Liverpool 6 perc alatt kiegyenlített 3 gólos hátrányból. Diet már Amanna fél időben állt be, fejében a következő gondolatokkal.
Nem vártam, hogy 15 perc alatt kiegyenlítünk. Ha jól emlékszem, 59-04-et mutatott az óra, amikor Xabi Alonso gólja után felnéztem az eredményjelzőre. Ilyenkor nem érzékeled az időt, ezért muszáj néha megnézni, mennyi van még hátra. Azt vártam volna, hogy a 76.-77. perc környékén járunk. Rengeteg érzelmi energiát felhasználtunk, hogy belőjük azokat a gólokat. A szurkolóink velünk voltak, mi felálltunk, a hangulat, a teljes stadion atmoszférája megváltozott.
A rendes játékidő végére maradt a 3-3, jöhetett a hosszabbítás, és egy meccslabda a Milánnál. Shevchenko közeli lövését azonban védte Dudek, aki a mérkőzés hősévé vált. Nem csak emiatt, hanem a 11-es párbajban történtek miatt is. A lengyel kapus visszaemlékezését hallják.
Amikor vége lett a hosszabbításnak, azonnal a kapusedzőhöz, José Ochoa-hoz mentem. A döntő előtt legalább 100 Milán 11-est megnéztem, többek között az előző BL döntőjükből is. Azt mondtam, Ochoa, ha rád nézek, emeld fel a jobb vagy a bal kezed, én majd provokálom őket, hogy a kedvenc oldalukra lőjék. Egyszer csak Jamie Carragher a hátamra ugrott, lögdösni kezdett. Jerzy, gyerünk Jerzy, nyomazd őket kicsit, kell a nyomás. Csinálj valamit, emlékezz Bruce Grobelárra. Az első 11-esnél már mozogtam egy kicsit jobbra, egy kicsit balra, a karjaimat szemaforként emelgettem, Serginho pedig fölé lőtte. A következőnél már a spagetti lábakat is elővettem, ahogy Grobelártól láttam az 1984-es döntőben. Kivédtem, de tudtam, hogy elmozdultam a vonalról. Azt mondta magamnak, ne néz a bíró szemébe, akkor érvényteleníteni fogja. Szóval megfordultam, és ünnepeltem a szurkolókkal. Így pedig minden oké volt.
Amíg Serginho fölé lőtte, Pirlo 11-esét pedig kivédte Dudek, a Liverpool részéről Hamann és Sissé is betalált. Ezután a Milán részéről Thomas Songolt szerzett, Rize viszont kihagyta a Liverpool 3. lehetőségét. Kaká révén a 4. sorozatban átmenetileg egyenlített a Milán, de Schmitzer gólja azt jelentette, ha az 5. sorozatban Shevchenko hibázik, a Liverpool-i a trófea. Az aranylabdás Milán csatárt középre lőtte. Dudek elvetődött, de bal kézzel, valamint bal lábbal visszanyúlt és kiütötte a labdát. Győzött a Liverpool, története során 5-ször. Istanbul, we wanted 5 times.
A mérkőzés az isztambuli csoda néven híresült el. 3 gólos hátrányból felállva nyerte meg a Bajnokok Ligáját a Liverpool, ami a csoportkörből is az utolsó percekben szerzett góllal jutott tovább. Rafa Benitez vezetésével, a pályán Steven Gerrard irányításával az a csapat sohasem adta fel.
2005-ben a Liverpool megközelítette a Milánt, 5-5-ször ünnepelhetett a nagyfülű trófeával. Azóta ezt a számot is növelte, de ez majd egy későbbi visszajátszás témája lesz.
Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A 2005-2006-os BL sorozat előtt Spanyolországba, Angliába és Olaszországba is 10-szer került a nagyfülű trófea. És ezen három ország közül 2 csapata vívta a döntőt, viszont 2 olyan gárda, amely közül csak az egyik nyerte meg addig a kupát, az is csak egyszer.
A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőit bemutató sorozatunk 51. részében a 2005-2006-os idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét Párizsban a Stade de France-ban rendezték, ez volt a második alkalom, hogy ebben a stadionban küzdöttek meg a trófeáért. 2000-ben a spanyol házi döntőt a Real Madrid nyerte a Valencia elleni 3-0-ás sikerrel. Spanyol csapat ezúttal is volt a döntőben, a Barcelona ellenfele, ráadásul egy első bálozó, az Arsenal volt. De mielőtt ezt a mérkőzést felidéznénk, vegyük át a szezon történéseit. Nyarán összesen 49 ország 74 csapata készültett arra, hogy a Bajnokok Ligája valamelyik körében becsatlakozik a küzdelmekbe. Hazánkat a története első bajnoki címét szerző Debrecen képviselte, amely a második selejtező körben mutatkozott be, és a Hajduk Split ellen szinte hihetetlen 8-0-ás összesítése jutott tovább. Hallgassuk meg az idegenbeli visszavágó góljait, amely 5-0-ával ért véget. Ez talán az európai klubfutball egyik legnagyobb magyar bravúrja a 21. században. A kommentátor Siklós Erik.
A kezdőkörben milyen csomagot kapott, és aztán marad le csak rögtön Sándor Csamás, Biscsevistől kapott egy nem ajándék csomagot rögtön itt a találkozó elején, és lehet, hogy itt az első gól, mekkora helyzet, gól! Kötény! A két lába között, de gyönyörű volt, amíg én Sándor Tamást figyeltem, addig a jobb oldalról jött a labda, és ha jól láttam, akkor nem más, mint Halmosi jött föl. Ez csak más Halmosi lehetett, így is van. Hát ez micsoda kezdés! Az első percben egy jobboldali beadás, Halmosiról teljesen megfeledkeznek, és aztán Kalénak a két lába között becsorog a labda a kapuba. Most ballal be középre egy fejes gól! Újabb gól! 2-0-ra vezetünk! Te jó ég! Megy ez nekünk! Kerekes Zsombor volt! Zsombi! Három támadó hiba után egy csúsztatott fejes a jobb felső sarokba. K.O. 5-0-ra vezetünk a Hajduk Split ellen összesítésben. Irány Manchesterén, kimerem mondani. Vessék rám az első követ. 2-0 itt idegenben. Bogdanovics, aki ma még nem volt eredményes, pedig legutóbb kétszer is betalált. Aztán Halmosi kap nagyszerű labdát ugyanott, ahol az első gólt után itt a harmadik! Itt a harmadik! Halmosi! Te jó ég! A rövid sarkot, a jobb alsót! Bogdanovicstól kapta a labdát. Hát ma este itt nekünk minden bejön. Lassan kezdem sajnálni a horvátokat. 26. percben járunk, amikor Halmosi másodszor is eredményes. Ezúttal a horvát térfél közepén a jobb oldalon, de gyönyörű volt a Skiz Zoltánnak, gyere kicsit vissza Szidibe, mert les lesz, de így is jó, Halmosi labdát kap, onnan szokta drugni a gólokat, Szidibe, Sakman, gól, 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 Szidibe! Izibe, Szidibe, 4-0, Sakman! Szidibét is fölavattuk! Kis tehát még a hosszabbítás második percében megszerezhette volna az ötödik gólt. Ő kétszer került zicser helyzetbe, Bőr Zoltán pedig egyszer, azóta legkevésbé zicsernek mondható. Hát nem, hogy itt a gól! 5-0, megvan! Bőr Zoltán odavarázsolta, be középre, és aztán megvan az ötödik magyar gól. De gyönyörű, teljesen egyedül hagyták. Bogdanovicsot hagyták így egyedül kétszer, még a múlt héten. Debrecenben is, aztán a debreceniek elkezdenek táncolni. Hát itt most már tényleg minden belefér.
A magabiztos továbbjutás után igazi nagy ágyú érkezett, hiszen a Debrecen a többek között Cristiano Ronaldoval is felálló Manchester United ellen játszott. Itt már nem sikerült a bravúr, 2-3-0-ás vereséggel búcsúzott a magyar bajnok. Hallgassuk meg a visszavágó góljait Fejér Balázs és Lantos Gábor közvetítésében.
Nézzük, a szögletet jobb oldalról végezhetik el a manchesteriek, száll be a labda, és bizony bent van a gól, bebólintja azt méghozzá Fletcher, ha jól láttam. Átszállt.
Nem, igazad van.
Átszállt.
Heinze
volt. Heinze volt az, aki átjött, előre jött a bal hátvéd posztjáról az argentin játékos, és bebólintotta a Manchester vezetőgólját. Igazán nem is zavarta őt senki. Simán, tisztán fejelhetett. Így megszerezte az első félidő 20. percében a Manchester United a vezetést a Debrecen ellen, ami azt jelenti, hogy összesítésben már 4 gól az előnyük, 4-0 az összesítés. Szabadrúgással következhet ismét csak a Manchester. Ez is nagyon veszélyes, ez csak nem egy szöglettel felér a 16-os és az oldalvonal között, de inkább közelebb az oldalvonalhoz és az alapvonaltól, mint egy 5-6 méterre, tehát egy beívelés, egy fejesre lehetőség. Tehát csak nem mondom, egy szöglettel felér, nagy is a helyezkedés ott bent. A játékvezető most adja meg a jelt sípjával, és aztán egy gyönyörű gól. Ismét Heinze az, aki fejessel beveszi a debreceni kaput, tehát egy baloldali szöglet után a második félidő 15. percében Heinze, ismét csak azt kell mondjam, igencsak egyedül hagyták, kerekes fejét keresi ott a labda, Alan Smith pedig nem tudja megszerezni a labdát, megszerezzük viszont, és aztán egy ballábas lövés, egy 17 méterről kipattan, és ezzel Van Nistelrooy indulat meg középen, várja a játékostársakat, és természetesen villámszerűen meg is érkeznek. Cristiano Ronaldo a jobb oldalon meg is kapja benne a 16-oson belül egy lövőcsel, aztán tovább teszi, aztán egy lövés, Richardson, a csereként beállt Richardson, legette ballal Cristiano Ronaldo átadását, és mintegy 15-16 méterről gyönyörűen bevágta a bal alsó sarokba a Manchester United harmadik gólját. Ezzel tehát most már ugyanaz az eredmény vagy állás, most még csak, mint az Old Traffordon 2 héttel ezelőtt.
A Debrecen a selejtező rájátszásába jutott, tehát onnan kiesett és az UEFA kupában folytathatta. A főtáblán 32 csapat szerepelt, a döntőbe végül az Arsenal és a Barcelona jutott el. Idézzük fel a két csapat útját. A katalánok a csoportkörben mutatkoztak be és veretlenül zártak az élen a Werder Bremen, az Udinese és a Panathinaikos előtt. A legjobb 16 között a Chelsea ellen 3-2-es összesítéssel lett meg a továbbjutás, 2-1-es siker idegenben és 1-1-es döntetlen a Camp Nou-ban. A negyed döntőben a Benfica ellen Portugáliában 0-0-ás döntetlen, majd hazai pályán 2-0-ás siker Ronaldinho és Samuel Eto'o góljának köszönhetően. A legjobb 4 között a Milán következett, idegenben 1-0-ra nyert a Barcelona, a visszavágón pedig nem született gól. A Barca ezzel egészen elképesztő szezont tudhatott maga mögött, a fináléig lejátszott 12 mérkőzésen 22 lőtt gól mellett mindössze 4-et kapott a Frank Rijkaard vezette együttes. A másik ágról érkező Arsenal is a csoportkörben kezdett, amely nagyjából hasonló magabiztossággal veretlenül nyerte meg a BL4-est, az Ajax, a Thun és a Sparta Praha előtt.
Aztán a nyolcad döntőben érkezett a rekordbajnok Real Madrid, amely ellen 1-0-ás összesítéssel sikerült továbbjutni. A legjobb nyolc között a Juventus ellen 2-0-val ért véget a párharc, a Villarreal ellen pedig szintén 1-0-ás összesítéssel sikerült kivinni a döntőbe jutást. Az Arsenal mérlege is hasonló volt a katalánokéhoz, 12 mérkőzésen 14 rugott gól mellett mindössze 2 kapott. A csoportkör harmadik fordulójától egészen a döntőig 10 mérkőzést hozott le gól nélkül a csapat. Az Arsène Wenger vezette együttes elképesztő teljesítmény nyújtott. A Barcelona története 5. BL döntőjére készülhetett, 1992-ben nyerni tudott a katalán gárda, ám 1961-ben, 1986-ban és 1994-ben lemaradt a trófáról, míg az Arsenal története során először jutott el ilyen messze a sorozatban. Ilyen előjelek mellett nem csoda, hogy a Népszabadság kiküldött tudósítója és kiemelte a két együttes védekezését. Most ezt hallhatják.
Arsène Wenger vagy Stade de Franc? Újabb angol-spanyol párharc az UEFA kupa múlt heti döntője után. Párizsból jelenti kiküldött munkatársunk Hegyi Iván. A legnehezebb Fabregasiknak lesz. A papa hosszú ideje pártoló tagja Barcelonának, sőt, Cesc nevű kisfiát már 9 hónapos korában kivitte a Nou Campba, hadd szokja a légkört. Erre a hálátlan gyermek BL döntőt vív egy londoni klub mezében épp a Barca ellen. Elképzelem, amint az édesapa arra inti telefonon a fiút, hogy átne vidd a labdát a félvonalon, a mama meg letorkolja a családfőt, most mit akarsz, veszítsen a drága? Ami biztos, a 19 esztendős Fabregas a legifjabb résztvevőként jelenik meg a ma esti csúcs találkozón, amely a Sevilla Middlesbrough UEFA kupa döntő után a második angol-spanyol párharc egy héten belül. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ő a legkevésbé rutinos, hiszen csak két játékos van a vetétársak keretében, aki az Arsenal, illetve a Barcelona valamennyi bajnokok ligája mérkőzésén pályára lépett ebben az évadban. Fabregas, valamint Van Bronckhorst. A csoda gyerek 16 évesen egy ligakupa meccsen debütált, a játékosokat illetően immár angolmentes angol klub első csapatában, és mire egy hiány 20 lett, a világ legjobbjaihoz nőtt fel. BL döntőt játszik, és egyelőre egyszeres válogatottként ott van Spanyolország VB keretében. Bámulatos karrier. Talán még az Arsenal és a Barcelona egyaránt lenyűgöző sorozatánál is szédítőbb. A riválisok mintha utánozták volna egymást. Mindkettő 8 győzelemmel és 4 döntetlennel veretlenül került a döntőbe. A differencia csupán annyi, hogy a londoniak gólkülönbsége 14-2, míg a barcelonaiaké 22-4. De figyelem, a Barca csak a csoportmérkőzéseken szórta a gólokat, az egyenes kieséses szakaszban 6-2-t, az Arsenal pedig 4-0-át produkált. Azaz a nyolcaddöntőtől kezdve a katalánok is megfontoltan haladtak. Ez nyilván azért is történt így, mert Frank Rijkaard ugyanolyan szisztematikus szakvezető, mint Arsène Wenger. Mindkettő ritka kincs, hiszen a Barcelona holland trénerre lehet az 5. edző, Miguel Muñoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff és Carlo Ancelotti után, aki játékosként és edzőként is Beck, illetve BL diadalt ünnepelhet. Míg az Arsenal francia mestere londoni fennállása 10. évfordulóját ülheti meg, a modern futballban kiváltképp szokatlan hűséghez méltó győzelemmel. Az Arsenal hátránya, hogy először BL döntős, igaz, a Barcelona is 12 hosszú esztendőt várt a nagy fellépésre, és ilyen rendkívüli lehetőség alkalmával még az aranylábok is megremeghetnek. Arrit viszont ösztönözheti, hogy bizonyos értelemben Katalónia is érte szorít. A L'Équipe keddi számának fő címe szerint Barcelona róla álmodik. Ha oda készül, ha nem, ez feltehetőleg csak csütörtök reggeltől érvényes igazán.
A 2006-os Bajnokok Ligája döntőt május 17-én rendezték a Stade de France-ban, és ugyan nem hozott olyan izgalmakat, mint az egy évvel korábbi isztambuli finálé a Liverpool legendás fordításával, de azért itt is voltak emlékezetes pillanatok. Elég csak a BL döntők történetének egyetlen kapus kiállítására, vagy éppen a hátrányból fordításra gondolni, de a pályán kívül is történtek furcsa dolgok. Ez is kiderül a Népszabadság tudósításából.
Barca tűz az ágyusokra. Az utolsó negyed órában fordított a katalán csapata több mint 70 percig létszám hátrányban játszó Arsenal ellen. Párizsból jelenti kiküldött munkatársunk Hegyi Iván. Abid Sundet kedd délután még arról beszélgetett kedvesével, hogy másnap melyikük ugrik le a boltba kifliért és tejért. Ám estére eldőlt a dolog, mert a ház ura értesítést kapott Rune Pedersentől, a norvég játékvezetők főnökétől, hogy szerdán Párizsba kell utaznia. Ole Borgán a BL döntő eredetileg kijelölt partbíróinak egyike, ugyanis félig eleget tette a Drammenstidende című norvég napilap kérésének. Azért félig, mert az újság fotósa Arsenal és Barcelona mezben is felvételt akart készíteni róla, ám ő csak a katalán klub dresszét öltötte magára. A kép megjelent, az UEFA pedig úgy határozott, lecseréli a vöröskékben virító sporttársat. Azaz Sundet felszállt, Borgán repült. Ami a mérkőzést illeti, Arri könnyen került a kapu közelébe. Eboué felfutása után már a harmadik percben megelőzte a váratlanul lassan reagáló védőket, és amint finom mozdulattal átvette a labdát, úgy tetszett, csak az a kérdés, a háló melyik részébe lő. Ám az azon az oldalon sorakozó Barcelona drukkereknek a Luxemburg kertig elhaladszó ovációjára 7 méterről Valdest találta el. Az angol klub első számú sztárja mindjárt a szöglet után megpróbált korrigálni. Nem rossz, de az előzővel összehasonlíthatatlan helyzetből küldte a jobb sarokra a labdát, melyet megint Valdes hárított. Aztán Zsili megkísérelte azt, ami a milánói elődöntőben Didával szemben már sikerült neki, de Lehmann nem mozdult a rövid sarok mellől és mentett. A német kapus, aki Riquelme 11-esének kifogásával a döntőbe védte az Arsenalt, már nem sokat töltött a pályán. A 18. percben Eto középen kiugrott és Lehmann, miután a kameruni játékos kicselezte őt, a 16-oson kívül elbuktatta a csatárt. A tovább guruló labdát Zsüli a hálóba passzolta. Hauge norvég játékvezető azonban már lefújta a szabálytalanságot, azaz szabadrúgást ítélt, majd kiállította a cselgáncsozót. Ettől kezdve persze a Barca diktált a sárga mezben fellépő londoniak szó szerint 10 emberrel bekkeltek. Viszont olyan hatásosan védekeztek, hogy a térfelükre felvonuló katalánok lehetőséghez sem jutottak, így a pályának háttal ülő biztonsági emberek egyelőre nem vesztettek sokat. Ám a 38. percben valóságos csodáról maradt le az őrzővédő brigád. A hirtelen a túloldalra látogató Eboué-t Puyol faltolta, és Henri szabadrúgását Kemből a jobb felső sarokba fejelte. Mozdulata egyszerre volt szédítő és szenzációs, a megfagyatkozott csapat szerzett gólt. Majd csak nem kapott is egyet, de Eto lövését a jobb kapufa, az Arsenalt a gondviselés mentette. A második félidőben folytatódott az egy kapus játék, az Arsenal azonban nem vagdosta a labdát, hanem türelmesen, sőt, haldatlan nyugalommal, rövid passzokkal próbált időt nyerni. A Barcelona annál idegesebben futballozott, jellemző, hogy Eto átadását Ronaldinho 12 méterről 10-zel mellé lőtte. Ellenben a nagy néha előre törő londoniak közül Henri rettenetesen elfektette Puyolt és Márquezt, majd Jungberg kihasználta az Oleguer-Márquez páros bénultságát, és a két tétova védő között elvitte a labdát, sőt Valdesnek kellett tornáznia, hogy ne küldje azt a léc alá. A 69. percben pedig egészen közel került a 2-0-hoz az Arsenal. Kleb prima tempóban szöktette Arrit, aki másodszor zörgethetett volna be, a legcsekélyebb nehézség nélkül, de mindenki ámulatára csupán hazaadott. Óriási mulasztás volt, mert 7, illetve 9 perccel később egyenlített és fordított a Barcelona. Előbb Larsson a 16-oson belül érzéssel tolt a labdát Eto elé, és a csatártárcs az ötös közeléből Almunia bokája mellett a rövid sarokba gurított, aztán az alafonalnál járó Belletti nem beadta, hanem kapura küldte a labdát, és ez olyannyira meglepte Almuniát, hogy a lövés a lábai között a hálóba jutott. 2-1. Hiányzott Lehmann. A Barca játékosai és hívei számára viszont teljes volt az este. A katalán együttes 1992 után másodszor hódított el az európai bajnokok trófeáját. Negyed órán, de inkább azon a több mint 70 percen múlt, amelyet az Arsenal hátrányban és első számú kapusa nélkül játszott le.
Hát emlékezetes döntő volt ez a 2006-os, főleg Jens Lehmann hatalmas butasága miatt. Ez volt egyébként az 51. finálé az elit sorozatban. Az első 51 Beck BL győzelmen egyébként 10 ország osztozott. 51 szezont követően Spanyolország 11 elsőséggel állt, ebből a Real szerzett 9-et, a Barcelona pedig 2-t. Angliának 10 elsősége volt, a Liverpool csapata 5-öt szerzett, a Manchester United 2-t, a Nottingham szintén 2-t és az Aston Villa 1-et. Angliához hasonlóan Olaszországnak is 10 back BL győzelme volt az 51. kiírás után. A Milán 6-szor ért a csúcsra, a másik milánói gárda az Inter 2-szer, és szintén 2-szer győzött a torinói Juventus. Hollandia 6 győzelemmel állt, a Feyenoord nyert 70-ben, az Ajax nyert 4-szer, és 1-szer csúcsra ért a PSV Eindhoven is, vagyis Hollandiának 3 back, illetve BL győztese volt, akárcsak Németországnak, és Németország is összesen 6 győzelemmel dicsekedhetett, ebből 4-et a Bayern München gyűjtött be, 1-1-et a Hamburg, illetve a Borussia Dortmund. Portugáliának 4 BL győzelme volt, illetve back győzelme. A Benfica 61-ben és 62-ben ért a csúcsra, a Porto pedig 87-ben és 2004-ben, és 4 olyan ország volt ekkor, amelynek egy-egy csapata egy-egy alkalommal tudott nyerni. A skót Celtic 67-ben ért a csúcsra, a román Steaua Bukuresti 86-ban, a jugoszláv Crvena Zvezda 1991-ben és a francia Olympique Marseille 1993-ban. Ez ugyebár összesen 10 ország, 7 foci történelmi szinten meghatározó, 3 meg olyan, amely kis túlzással véletlenül nyert a sorozatban. Bár ez a kitétel a 67-es Celticre nem annyira igaz, viszont meglepő lenne, ha valaha az életben nyerne még egyszer skót csapat bajnokok ligáját. És az is hatalmas meglepetés lenne, ha valaha nyerne egy 11. ország is. Az biztos, hogy a 2006-os döntőt követő 20 évben nem nyert új ország képviselője, sőt, döntőbe sem jutott. Hát ilyen ez a bajnokok ligája. A végjátéka pedig a legnagyobbak játszótere, és a legnagyobbakról még beszélünk itt a visszajátszásban, de nem ma, mert mára lejárt az időnk. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
Magával az alkalom, emelem a poharam az életre minden. szája, kopog a lelke ajtaján. Ha kinyitnád, mit találnál ott törött tükröm, mondd meg nékem. Elveszett macskát a ságban, ki a legszebb ezen a képen? Mi lesz velünk, ha még nem tudom? Kezet rázok a képzelettel, hogy leszállítson egy olyan képet, azon rajta a csúnyák a szépek. Táncol a fény a két szememmel, kezet rázok a képzelettel, hogy leszállítson egy olyan képet, azon rajta a csúnyák a szépek.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sportrádióban.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar